matrózból lett hajós kapitány dunai és tengeri élményei, Tolna érdekes emberei, értékálló alkotásai.
Országjáró szombat délután 15:30-16 a Kossuth Rádióban.
Az biztos, hogy az utóbbi évtizedekben már eltolódott a világgazdaságnak a súlypontja az Atlanti óceánra, a Csendes óceánra. A Csendes óceán generálja már, és a térség a globális GDP nagyjából 50%-át, és itt nem elsősorban az Egyesült Államok az állam, amelyik a nyugati térfélen rosszul teljesít, Európa.
Világpont Járai Judittal, keddenként új részekkel a Mediaklikken és a YouTube-on.
Szombat reggel. A Kossuth Rádió hétvégi információs magazinja Deák Dórával.
Óra 9 perc van, jó reggelt kívánok! Kezdődik a szombat reggel, a Kossuth Rádió hétvége indító magazinja élőben. A következő témákkal várjuk ma önöket. 5 perc tudomány rovatunkban egy új kutyakiképző módszerrel hallhatnak, amely alapja az utánzás.
Filip felszólítással utánozta azt, amit a gazdal, de akár mi is csináltunk, és aztán ennek lett egy olyan következménye, hogy amikor ezt én elkezdtem szemináriumokon beszélni kutyásoknak, akinek ez egy ilyen furcsa dolog volt, akkor szerencsére találtunk egy másik őrült kutatót, mi vagyunk, Claudia Fogadzát, akinek ez nagyon megtetszett.
Aztán kultúrával folytatjuk. Kihirdették a minden eddiginél nagyobbnak és látványosabbnak ígérkező pécsi 10. Zsolnai Fényfesztivál program kínálatát, és hallhatnak a ma esti Dömötör díjátadóról is, amely a szegedi színházi élet legfontosabb elismerése. Május utolsó vasárnapján, azaz holnap gyermeknap lesz, így a mai szombat reggel további része a kisebb-nagyobb gyerekekről, illetve a családokról fog szólni. Bemutatjuk a Ha nagy leszek című kiállítást, amit a tinédzserek gondolatai, kérdései ihlettek. Utánuk jönnek a kiskamaszok, a Dobó István Vármúzeum családi délután szervez az 5. osztályosoknak és szüleiknek, hogy megkönnyítse az Egri csillagok című klasszikus regény olvasását és feldolgozását. 7 óra előtt pedig bemutatjuk azokat a miskolci kukásautóval járó dolgozókat, akik útközben megállnak és óvodákban mesélnek a környezetvédelemről, valamint a szelektív hulladékgyűjtésről gyerekeknek.
Kaptuk ezt a felajánlást az ügyvezető úrtól, aztán szerettünk volna vele mi is élni, és akkor így, mivel eljutottunk egyre több óvodához, egyre több törpét megismertünk, ugyanúgy felnőttet is, és úgy látjuk, hogy tényleg bevált, mert érezhetjük, hogy a járatunkon is, hogy szedjük, hogy valóban működik a szelektív hulladékgyűjtés.
4:48 után világjáró rovatunkban vendégünk lesz a népszerű nődokik internetes oldal egyik alapítója, Baradács István, aki 2 hetet dolgozott Afrikában, Gánában szülésznőgyógyászként. 7:30 után varázslatos témával várjuk önöket. Vajon mi a Harry Potter fantasy sorozat még máig lankadatlan népszerűségének titka, így 20 év után is? Erről beszélgetünk a stúdióban egy egyetemi kutatóval, aki a varázsuniverzumról írta a doktori disszertációját, de előtte ellátogatunk Szentendrére a Harry Potter utazó kiállításra. Kutyákkal kezdjük és lovakkal fejezzük be a mai szombat reggelt. 4:49 után kapcsolunk Pomázra, ahol már készülődnek a 21. lovas majálisra, ahol lószépségversenyt is rendeznek. A mai műsor szerkesztője Kovács Bernadett, a hangmérnök Bényi Csaba, a mikrofonnál Deák Dóra. Ébredjenek velünk!
Just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone. Boo boo be doo. I wanna be kissed by you. Just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone. I couldn't spy. Just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone. Mm-hmm.
perc tudomány.
Kutya kiképzés utánzás alapján. Az ELTE etológia tanszékén folyó kutyakutatások nyomán olyan új kutya kiképző stratégia született, amelynek lényege nem a parancsok jutalom fejében történő teljesítése, hanem az utánzás. És bár a technika a mindennapos gyakorlatban még nem került be, érdekes új megközelítés. Az 5 perc tudomány rovatunkban Gimes Júlia Miklósi Ádám etológus professzort, a módszer egyik kitalálóját kérdezte.
Még a csapatunk harcban állnak olyan szempontból, hogy ezt a felfedezést vagy felismerést nem sikerült még átvinni a kutyások világába. Az ötlet egyébként Csányvé Mostól származik, aki sokszor azzal jött, hogy neki az a meggyőződése, hogy a bukfencőt utánozza, ugye az egyik első kutyája, meg hát a másik kutyák is, és hát ez az utánzás azért nagyon bonyolult jelenség, annál is inkább, mert ugye megnézzük, hogy egy kutya hogy tudja utánozni a gazdáját, hát ugye mi teljesen máshogy nézünk ki. Tehát ha én megfogok valamit ugye a kezemmel, akkor a kutya most tulajdonképpen mivel is fogja ezt meg. Tehát az utánzás az nem egy triviális megfeleltetés az ember és a kutya esetében. Ezért is voltak ezek a történetek részben izgalmasak, de Topályoskával mindig ezen gondolkoztuk, hogy ez rendben van, hogy a professzor úr elmeséli ezeket a megfigyeléseket, de hogy lesz ebből publikáció, és aztán Jóskával eldöntöttük, hogy akkor neki megyünk ennek a problémának. Tártunk is hozzá egy nagyon jó kiképzett kutyát, a Filipet, a gazdával Mányik Richárddal. Ők rászántak nagyon sok időt arra, hogy Filipen úgymond kikísérleteztük azt a módszert, ami arról szól, hogy valóban meg lehet tanítani egy kutyát arra, hogy utánozza a gazdáját. Nem egy spontán utánzásról van szó, hanem Filip felszólítással utánozta azt, amit a gazda, de akár mi is csináltunk, és aztán ennek lett egy olyan következménye, hogy amikor ezt én elkezdtem szemináriumokon beszélni kutyásoknak, akinek ez egy ilyen furcsa dolog volt, akkor szerencsére találtunk egy másik őrült kutatót, mi vagyunk, Claudia Fugádzát, akinek ez nagyon megtetszett. Ő egyébként kiképző is volt egyben, és akkor a Claudiával megállapodtuk abban, hogy ő, hát a mi kis kutatói tudásunkra ráépít egy komplett kiképzési módszert. És ma a világon elérhető egyébként ez a csináld utánom alapú kiképzés.
Nem parancsot ad, hogy ülj le, meg állj föl, meg gyere, hanem leülsz, fölállsz, elindulsz, és a kutya
igen,
utánoz.
És akkor azt mondja, igen, tehát ez az egésznek az elve, de a kutyának a szabályt kell megtanítani. Tehát a kutyának a kiképzés igazából arról szól, hogy azt a szabályt, hogy utánoz az ember tanulja meg, és ez azért fontos, mert így sokkal egyszerűbb tanítani a kutyát. Tehát, hogyha én meg tudom mutatni neki, hogy mi az, amit elvárok tőle a következő helyzetben, akkor azt egyszerűen megmutatom. A kutyának azt mondom, hogy csináld, elő azt úgy nagyjából megcsinálja, ezt egy párszor ismételjük, a kutya egyre jobban utánoz engem, majd utána azt megtehetem, hogy ehhez a már kilakult viselkedéshez hozzá illesztek egy jelet, egy parancsot, ahogy magyarul szokták mondani, és akkor azt már a kutya felszólítása is meg tudja csinálni. De maga a tanulási folyamat az utánzáson keresztül történik meg. Na most ez azért is érdekes, egyébként, mert az ember gyerek is így tanul. Tehát mi sem ültetjük meg, fektetjük a gyerekeket, hanem azt mondjuk, hogy hát figyelj, ezt így kell csinálni. Ugye a mama, papa megmutatja, hogy hogy kell késés villával lenni. Jó, ez egy hosszabb tanulási folyamat, de alapvetően utánzáson keresztül tanítjuk a gyermekeinket.
Nekem azért egy kicsit furcsa, mert a gyerek úgy ül le, ahogy mi, de a kutya nem úgy ül le, mert 4 lába van neki.
Persze, ez a nehézség a helyzetben, tehát azért a kutyának is kell egy kicsit, most így fogom mondani, fantáziának lenni, illetve el kell fogadni ezt a helyzetet, és a kiképzőnek, vagy a tanítási folyamán el kell döntenünk azt, hogy mit fogadunk el utánzásnak a kutya részéről, pont a leülés az nyilván egy kicsit más, de nagyon sok olyan akció van, például a forgás, vagy a megérintése valaminek, mondjuk hasonló, el kell döntenünk, hogy a kutya a mancsával, vagy az orrával érintse meg azt a tárgyat. A kiképzésnek ez egyfajta része, de utána már sokkal gyorsabban tudjuk a kutyát tanítani. Tehát az, amit kicsit az elején tovább tart, az azért utána behozza ezt a hátrányt. Másfelől ez egy természetes viselkedés. Tehát minden szociális fajnál része a tanulásnak. A kutya kölykök valójában, vagy a farkas kölykök a szülőktől tanulják meg a viselkedés formák alkalmazását, vagy hogy pontosan hogy is kell ezt igazából csinálni. Mi ezt próbáljuk kihasználni ebben a kiképzésben.
És a jutalmazás hogy van?
Hogy na is a gyerekeket hogy jutalmazzuk ebben az 1-2 éves korban? Hát sehogy. Pont ez az izgalmas, hogy a kutyában, és ez, amit rán a mi kutatásainak az egyik fontos tanulsága, hogy a kutyában az alakult át, hogy ezt, amit most hívjuk jutalmazásnak, vagy megerősítésnek, ebben nagyon sok a szociális komponens. És ezt ki lehetne sokkal jobban használni, főleg akkor, ha nem rontanánk el a kutyát, már fiatal korában azzal, hogy táplálékra váltjuk a megerősítést. Tehát ugye az a jutalom, hogyha ő kap valamit enni. Én szerintem egy nagyon fontos tanulsága valaki az etológia tanszéknek a publikációt, hogy igazából átolvasó, hogy ha az ember a kutyát úgy neveli ilyen szempontból, mint egy szociális társat, a jutalmazást minimálisra szorítja, akkor ugyanúgy tud a kutyával interakcióba kerülni, és nincs ez a folyamatos adok-kapok, ugye, vagy csak akkor csinálom meg jól, hogyha jutalmat kapok a végén interakció, ami az egész kapcsolatot egy kicsit azért megbillenti.
Fényfeszt, akkor július eleje, és a Fényfeszt, akkor Pécs. A 10. jubileumi fesztiválra éppen a Vazarelli emlékében készül a mediterrán város, így az idei fényfestőverseny is az optikai művészet atya előtt tiszteleg majd. Kihirdették a programot és a célokat is. Idén fontos, hogy női fényfestőművész is képviselteti magát a meghívásos versenyen, illetve hogy a belváros ne tűnjön szűknek, a programokat egészen a Zsolnai negyedik viszik ki. A fényútja ezúttal is a belvárosban lesz, azonban a Zsolnai negyedben további 19 helyszínen csodálhatunk meg fényművészeti alkotásokat. A riporter Bicsák Eszter.
Szádor Tamás fényművész. Jubileumi lesz ez az idei fényfesztivál Pécset, és a kiemelt tematika Vazarelli. Én valahogy azt gondolnám, hogy Vazarellit könnyű összehozni a fényművészettel, hiszen Vazarelli is mindenkihez akarta eljutatni a művészetét. Hogyan fog ez most megjelenni, illetve ez a tematika?
Maga az alkotóra való reflexió, az ő munkásságát feldolgozni viszonylag jól adja magát, tényleg a fény és a képiség, az abstrakció és az opárt az abszolút testvérségben van a mappingen, vagy hát annak egy ilyen kiinduló pontjaként tekinthető. Az idei évben az alkotóknak ezt a plasticity koncepciót próbáltuk meg felajánlani, mint hívószót, vagy hívó koncepciót, és azt gondoljuk, hogy nagyon ügyesen megfogták ennek a lényegét. Ugye három teljesen eltérő munka lesz, ha úgy értem, hogy három tényleg homlokhegyenest más megközelítés, grafikai, tematikai és optikai oldalról vannak megközelítve ezek az alkotások. Ez egy nagyon hálás téma.
Lesz egy bolgárcsoport is, ez különlegesség.
Ez a bolgárcsapat, ők egy nagyon aktív csapat. Bécsben van állandó installációjuk, itt az egyik katedrális belső terében, a világ minden táján mozognak. Ővelük is régóta beszélgettünk, már többször találkoztunk velük, évek óta folyik a diskurzus, hogy mikor, hogyan tudnánk őket meghívni. Ugye a folyamat az úgy néz ki, hogy van egy kuratórium ennek a vetítésnek, ahol kiválasztjuk azokat az alkotócsoportokat, akiket szeretnénk meghívni, és azt aztán akik propozitívan visszajelzik, azokból kiválasztjuk azt a 3-at, 4-et, 5-öt éppen, amennyire szükségünk van, vagy amennyit meghívhatunk, ők vegyenek részt.
Rajtuk kívül kik lesznek még?
SKG Plus, ők egy kínai csapat, ők is nagyon aktívak.
Voltak már kínaiak?
Voltak kínaiak, volt, többször is voltak kínaiak, azt hiszem kétszer is voltak kínaiak, de ők kisebb stúdiók voltak, az SKG Plus, ez egy hatalmas stúdió, és nekik saját fesztiváljuk van, hát ők is már nagyon viszonylag régóta dolgoznak ebben a műfajban, elképesztő méretekben, tehát ez nekik méretileg nem egy nagy kihívás, viszont pont abból kifolyólag, hogy ez egy kulturális emlékmű, egy ékszerdoboz, nagyon inspiráló nekik.
Kínaiak, bolgárok, és a harmadik?
A harmadik egy Franciaországban élő olasz hölgy, Martina Stella, ő egy grafikus, tipográfus, kutató, ő nem olyan régóta foglalkozik mappinggel, de annál izgalmasabb a megközelítése. Ő nem a hagyományos, kicsit macsó műfaj azért ez a mapping.
Igen, tehát egy kicsit férfias műfaj.
Azért azt ezen a ponton meg kell jegyezzük, és amúgy szakmai berkeken belül ezzel foglalkozunk is, hogy ez itt a női áttörés, hogy a női egyenjogúság az itt is meglegyen, és ez viccen kívül egy nagyon fontos aspektus ennek az egész szénának. Mi tudatosan választunk, vagy keresünk női alkotókat évek óta, és vagy a zsűriben, amikor még volt zsűri, mindig hívtunk női tagot. Nyilván ez nem az egyenlőség még mindig, de a lényeg az, visszatérve a hölgyre, hogy ő egy nagyon izgalmas színfolt ebben az egészben. Vazarelli betűtípust készített, ami Vazarelli alkotásaiból inspirálódva azt a fajta vizualitást, azt a fajta minimál moár és fekete-fehér, nagyon-nagyon-nagyon letisztult abstrakciót hozza játékba, mint betű. Nehezen olvasható, de ez lesz a trükk, hogy majd hogyan lesz ebből szöveg, és hogyan lesz az üzenet, ami egy univerzális üzenete Vazarellinek látható a homlokzaton.
Humbel Márk, zsolnai örökségkezelő ügyvezető.
Ez a jubileumi év lesz. Mi az, ami jubileumivá teszi majd ezt az évet, azon túl, hogy Vazarelli az egyik tematika?
Hát maga az, hogy ugye a tizedik jubileummal igazából hoztuk meg azt a döntést, hogy ha láttuk az elmúlt éveknek a látogató számait, és az, hogy a belváros mennyire telítődik, hogy mind térben és időben kicsit széthozzuk a rendezvényt, a fesztivált. Egyrészt két estés legyen maga a rendezvényünk, két este is tudjunk látványelemeket kínálni a látogatóknak, és hogyha valaki mégis egy este akarja bejárni, akkor tudjon egy kicsit keveredni a tömeg. És az idei újdonság ezzel a Zsolnai negyed maga, tehát azt tudom mondani, hogy a Zsolnai negyedben olyan alkotókat hívtunk meg, illetve olyan látványelemeket kínálunk, mint hogyha megfogtuk a belvárost, összecsomagoltuk és kihoztuk a Zsolnai negyedbe. Tehát a legegyszerűbben így lehet megfogalmazni.
Mert hogy aki nem pécsi, annak tudnia kell, kicsit kijebb van a Zsolnai negyed a belvárosnál.
Így van, igen. És akkor úgy építettük föl, hogy a Kodály Központ, Balokányliget, Zsolnai negyed, ez legyen maga egy napos program, illetve maga ugye a belváros, Széchenyi tér, Székesegyház, Jókai tér, Színház tér, tehát ugye a hagyományos, azt lehet mondani, a fesztivál életében hagyományossá vált helyszínek, akkor emellé vontuk be ezt a területet is.
Itt is lesz a Zsolnai negyed központjában is lesz egy Vazarelli opárt, valamiféle reakció, reflexió, emlékmű.
Így van, igen. Egyrészt ugye a Pirográni udvaron lesz, ami reflektál maga a Vazarelli opártra, illetve az M21 galériában lesz egy kiállítás, egy Vazarelli Light fényművészeti kiállítás, ez pedig ugye egész nyáron látható lesz, így egy kicsit még jobban széthúzzuk térben és időben is magát a fesztivált, hogy egész nyáron, aki a fényélményt szeretne kapni, az Pécsen meg tudja kapni egész nyáron.
Zúghat a folyó, hallgatak a szó, szíved jégvirág, kezed tűzforró.
Napunk olvadó, dalunk halkuló, táncunk forduló, szerelmed múlandó.
Ismerős a hely, innen mentem el, visszatér, nem fáj.
Megváltoztál, a város szürke volt, szemünkre álmot szórt, a színtelenség minket is elrabolt.
Várok még rád, várok még rád, együtt átragyoghatnánk az éjszakát. Kimondatlan szavak hangod nélkül némaságba tartanak. Ismerős a hely, innen mentem el, visszatér, nem fáj. Megváltoztál,
szemünkre álmot szólt, a szintelenség minket is elrabolt. Várok még rád, várok még rád, együtt átragyoghatnánk az éjszakát.
Hamarosan folytatódik a szombat reggel, most azonban rövid krónika következik, a stúdióban Beslin Bettina.
Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Brieska Dániel nevében is. Létrejött a megállapodás Brüsszelben, összesen 6000 milliárd forint uniós forrás szabadít fel az EU Magyarország számára, jelentette be a miniszterelnök, miután az Európai Bizottság elnökével tárgyalt. Magyar Péter hangsúlyozta, eddig a korrupció miatt tartották vissza a Magyarországnak járó sok ezer milliárd forintot, az új kormánynak azonban néhány hét alatt sikerült egyességet kötnie. Partnerséget ajánlott a Tisza kormánynak a főpolgármester. Karácsony Gergely a fővárosi közgyűlésben napi rendelőtti felszólalásában azt mondta, szeretnének együttműködni az új kabinettel az ország talpra állításában. Hangsúlyozta, az új kormánytól azt kérik, hogy a Budapestre és az önkormányzatiságra vonatkozó programját a fővárossal közösen hajtsa végre. A rendőrség előállította K. Endrét, a kegyelmi ügy kulcsfiguráját, közölte az országos rendőrfőkapitányság szóvivője. Gál Kristóf megerősítette, hogy a férfit gyanúsítottként hallgatják ki hamis tanúzás miatt. Hozzátette, hogy K. Endre ellen jelenleg is eljárási cselekmények folynak, és további eljárások is lesznek. Gyermeknapi programokkal és sűrített járatokkal várja a családokat holnap a Széchenyi-hegyi gyermekvasút. A Hűvösvölgyi végállomáson az érdeklődők hajtányozhatnak, kipróbálhatnak egy vonatszimulátort, illetve egy kerékpárral működő terepasztalt is. Emellett számos műsorral, arcfestéssel és ugrálóvárral készülnek a szervezők 10 és 17 óra között. Marad a napos nyári idő, kora estétől északnyugat felől záporok, zivatarok alakulnak ki, a szél átmenetileg viharossá fokozódhat. Napközben általában 26-31, késő este 16-24 fok várható.
Szombat reggel. A műsorvezető Deák Dóra.
6 óra 32 perc van, jó reggelt kívánok! Ma este Szegeden ismét megtartják a Dömötördíj színházi díjátadó gálát. Erről lesz szó hamarosan, és utána is maradunk a kultúránál, de már a gyerekekre fókuszálva, hiszen holnap, május utolsó vasárnapján őket ünnepeljük. A nagyobbak felnőtté válással kapcsolatos gondolatai egy budapesti kiállításon elevenednek meg. Egerben az ötödikeseket családi napon segítik Gárdonyi Géza klasszikus regényének olvasásában és feldolgozásában. A miskolci oldásokhoz pedig kukásautó gurul be, és a rajta dolgozók olvasnak nekik mesét, például a szelektív hulladékgyűjtésről. Tartsanak velünk! Shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Ma este Szegeden ismét megtartják a Dömötördíj Színházi díjátadógálát. Az esemény helyszínére, a Szegedi Nemzeti Színházba immár 26. alkalommal várják a közönséget, hogy a színház szeretők megünnepelhessék kedvenceiket. A díj gondolata civil kezdeményezés volt, közel 30 éven négy jó barát fejében fogalmazódott meg. Egyikük, Elekes Zoltán szívesen mesélt a részletekről Besti Najtának.
Hogy jött annak idején az ötlete a Dömötördíj átadó gálának?
A Pesti műsorhoz egy országos programájához hasonlóan Szegeden volt egy Szegedi Műsor című újságunk, ami a Szegedi Kulturális Kalauz volt, és annak a születésnapjára akartunk csinálni valamit. Megálltunk a szegedi belvárosi mozi előtt, és elkezdtünk gondolkozni egy filmesdíjban, hogy sok magyar filmet vetítenek, és idehozzuk a magyar filmsztárokat, Vörös Szőnyeg, és aztán valamelyikünk átnézett a Szegedi Nemzeti Színházra, ami a térnek a másik felén van, és azt mondtuk, hogy hát van egy fantasztikus színházunk, akkor inkább egy színházi díjátadó gálát csináljunk, és hát 99-ben ebből megszületett a Dömötördíj, és hát ugye a névválasztás is izgalmas volt, mert hát ugye Szegeden vagyunk. Olyan nevet szerettünk volna adni, ami ütős és Szegedhez köthető, és így például az első ötlet a Tiszavirág volt, aztán rájöttünk, hogy hát ez egy 5 perces szépség, és aztán megint csak valamelyikünk négyünk közül azt mondta, hogy hát van egy fogadalmi templom melletti Dömötörtorony, ami egyik legrégebbi épülete Szegednek, sőt a legrégebbi, és hát ezért lett a Dömötördíj a Dömötördíj.
A szegediek úgy hívják, hogy a mini Oscar.
Sőt, a Nőklapjában Vékulcsár Ildikó után a 4.-5. alkalommal úgy írta a cikkét, amikor lejött, hogy a Tisza parti Oscar. Igyekszünk is ezt úgy megcsinálni, hisz a szegedi közönség 12 kategóriából 10 kategóriában dönthet arról, hogy jelöltek közül kit választ, hisz egy társadalmi kuratórium a Szegedi Nemzeti Színház művészeti vezetésének ajánlás alapján szavazólapra teszi ezeket a neveket. A háttérmunkást, akit nem ismerünk, hisz mi színházba járók elől nézzük a színpadot, a háttérmunkást a színház teljes csapata választja ki, az életműdíjat pedig a javaslatok alapján a kuratórium. Mindig olyan személy szokta kapni, aki évtizedeken keresztül itt a Szegedi Nemzeti Színház dicsőségért dolgozott. Az első az Varga Mátyás díszletjelmeztervező volt, aztán volt egy Horkics Erzsike, aki egy művészeti titkár volt, de volt már színész, volt már operaénekes, és a teljes igényekül Gregor Józseftől Király Leventéig a nemzetszínészig.
Van, aki már többször is átvehette az Dömötördíjat. Azt hiszem, hogy ez a művészek számára is mindig rang, és érzik a közönség szeretetét, és egy olyan fajta megbecsülésben van részük ezen az estén, hogy fantasztikus autók hozzák ide őket a színházba, hatalmas tapsvihar fogadja őket.
Ez így van, 26. Dömötördíjat csináljuk, és van, akinek akár 8-10 díja van, hisz egy évadnak a munkáját értékeli ez a díj. És én azt hiszem, és azt gondolom, hogy amíg a címe és az alcíme mondja, Dömötördíj a tapson túl. A díj egy fantasztikus szegedi szobrászművész Bánvölgyi Lászlónak az alkotás, a Szent Demeter kezében a Dömötör toronnyal, és a 11 díjazott pedig egy kis plastikát kap márványra helyezve. Ez egy súlyos díj, nem csak a kiló miatt, hanem az értéke is nagyon fontos, hisz a közönség szeretetét sugározza és mutatja.
Műsorszámok is övezik ezt a gálát.
Természetesen, hisz gálaestről beszélünk. Az idei díjátadó gálát Szélpál Szilveszter, a Szegedi Nemzeti Színház operistája, egy fiatal tehetsége álmodta meg, ő lesz a rendezője, és hát ugye a gálaestről beszélünk, műsorszámok között átadjuk a díjat, és természetesen a támogatóink fölmennek a színpadra, tőlük kapják a díjat a díjazottak, és általában a három jelölt közül bárki kapja a díjat, az meg szokta köszönni a másik kettőnek, hisz ők együtt lettek jelölve erre a díjra. És hát a jelöltek között azért hagy mondjak néhány országos nevet, akik a Szegedi Nemzeti Színházban valamit alkottak az adott évben. Alföldi Róberttől Kenta úrig, Járai Mátéig nagyon sokan itt voltak Szegeden, vendégművészként vagy szerződő színészként, majd viszik a hírét országosan a Dömötördíjnak és a Szegedi Színház fantasztikumának.
Belibbentem a porondra, ezüst köpenyben, rózsaszín trikóban, kék parókában. Meghajtottam magam, elkezdtem énekelni a számot. Férjemnek hegedűn kísért. Ha felkel a nap és az égen ragyog, ne kérdezd miért, én boldog vagyok. Könnyű a lelkem, a felhőkbe száll, bolondos szívem egy csodára vár. Ne kérdezz tőlem, hisz én sem tudom, miért oly vidám az én kis dalom. Félek, kiderül, ha meggondolom, hogy nincs is rá semmi okom. Mert a boldogság az egész más eset. A boldogság, ha érzed, hogy a közönség szeret. Ó, a boldogság az igazi nagy siker. Amíg élsz, a tapsot nem felejted el.
hajnali szellő egy titkot susog. Ne kérdezd, miért én boldog vagyok. Vidáman ébred a nyíló virág, zengi az erdő a hajnal szavát. Ne kérdezd tőlem, hisz én sem tudom, miért oly vidám az én kis dolog.
Ha nagy leszek. Sok gyermek máshogy fejezi be ezt a mondatot óvodás vagy éppen középiskolás korában. A Vizuális Kultúra Országos Középiskola Tanulmányi Verseny legjobb pályaműveinek kiállítása ezzel a címmel nyílt a héten, és erre is ad válaszokat a diákok szemszögéből. A Deák 17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galériában június 13-áig látható a tárlat, amelyet Lázár Zsuzsa, a Vizuális Kultúra OKTV ügyvezetője mutatott meg Barta Bernadettnek.
Mennyire a felnővés történet volt a középpontja ennek a Ha nagy leszek tematikának és címnek?
Minden éves kiíráskor a legfontosabb számunkra, hogy valami olyan hívószóval álljunk elő, ami sok oldalról megközelíthető, és ami igazán érdekli a fiatalokat. Olyan érzelmi pluszt ad egy jó téma a művekhez, annak a színvonalához, hogy szerettük volna kicsit megkérdezni a fiatalokat arról, hogy képzelik a jövőjüket, milyen gondolatokkal állnak neki ennek a témának.
A tárlat elején plakátokat látunk, számít a döntésed, ébredj fel, mindegyik gyakorlatilag ugyanezt az üzenetet fogalmazza meg, és különböző ábrákat látunk. Van, ahol egy talán molylepkére hasonlító állatot látunk, illetve annak a sziluettjét. Van egy olyan kép, ahol például egy hatalmas szájat látunk, és a nyelv egy új lenyomat. Nagyon erős üzeneteket fogalmaznak meg már a plakátok. A diákok.
Szerettük volna azt tudatosítani az alkotókban, hogy mennyire fontos fiatalon is az életüket kísérő kisebb-nagyobb döntéseket időben meghozni és átgondoltan, és nagyon érdekes sokféle megközelítés valóban a pillangó hatástól elkezdve kiabáló száj arra hívja föl a figyelmet, hogy mennyire fontos, hogy az egyéni hangját fölvállalja, az egyéniségét vállalni tudja valaki.
A többi képet, ha nézzük, akkor én olyan, mintha magam előtt látnám, hogy a fiatalok mondjuk milyen jövőképet képzelnek el maguknak, mert hogy lehet látni például egy lányt, aki valamilyen talán repülőgép alatt szerel éppen valamilyen alkatrészt ott a keréknél, vagy valaki bábot fest meg, különleges karrierutakat vizualizálnak.
Valóban a képzőművészet kategóriában, ha nagy leszek, azt indította el az alkotókban, hogy hogyan képzelik el a jövőjüket. Vannak szerencsések, akik már nagyon pontosan tudják, hogy mivel szeretnének foglalkozni, és vannak nagyon sokan, akik szinte a munkanaplójukban egy oldal teleírtak azzal, hogy nem tudom. Ez a fajta szorongás, bizonytalanság nagyon természetes közérzete ennek a korosztálynak, és nagyon jó, hogy ezt be tudják mutatni másoknak, akik találkoznak a művekkel. Nekik is rendszerezi a gondolataikat ez a megoldás, ők is strukturálni tudják az ezzel kapcsolatos mindenfajta szorongásukat, és meg tudják jeleníteni, mint ahogy valóban van pozitív, és van negatív hangvételű megoldás is erre a feltett kérdésre.
Rengetegszer lehet hallani, hogy a képzőművészet gyakorlatilag terápiás jellegű, no de akik mondjuk beküldik egy-egy ilyen versenyre a pályaművüket, mennyire képzelik el valóban a jövőjüket a szakmában? Mert hogy rengeteg képzőművészeti képzés közül lehet választani, akár a jelmeztervező, és akkor itt például ugye látunk öltözékterveket is, illetve pályázatokat, a grafikus, animációszakon hallgató diákok, tehát rengeteg fajta út nyílik a diákok számára, de mennyire élnek ezzel, mennyire tudnak ezzel élni a tehetségükkel?
Éppen ez a sokféle lehetőség az, ami az egyik szorongás forrás, mert a döntést akkor kell meghozni, amikor még nincs átfogó képe valakinek a valódi lehetőségeiről, de például egy ilyen pályázat arra is jó, hogy az önismeretét valaki elmélyítse, és valóban el tudjon gondolkodni azon, hogy ez-e az ő választott útja, mint ahogy van olyan kép, aminek az a háttér gondolata, hogy még nem tudja, mi lesz, de valami rajzolással összefüggő dolog lesz.
A nagy művészek is nagyon sokszor nyúlnak vissza a gyökerekhez és az emlékekhez, a családhoz. A fiatalok ezt mennyire tudatosan viszik bele manapság a művészetbe?
Mindenképpen ott van a háttérben, lehet, hogy nehezítő körülmény, mert konkrét elvárásokat fogalmaz meg, máskor pedig egy olyan tartást adó, olyan különleges háttérélmény, ami mondjuk az öltözék tervezésnél az idő fontosságára hívta fel a figyelmet egy-egy olyan munka, ahol például egy nagyon modern kis mellény, az egyik fele egy steppelt megoldás, a másik fele pedig kicsinyített családi fotókból és kis madéra csipkékből áll össze, tulajdonképpen jelezve azt, hogy a múltunk nélkül nem képzelhető el, és ebben a családnak nagyon fontos szerepe van.
Belém a lélek, most már szállni jár, mióta tegnap itt voltál.
Elszakít a reggel.
A kávét lassan kortyolom, végre van mit újra gondolnom.
Megy, megy, megy a meló ezerrel.
Ma nincs más dolgom, annyi csak, hogy estig kibírjam máshova.
Ebéd a szünet, de sok a tünet, sikít a vegyület, a véredényeim mosatlanok nélkület.
A garbód jó, hogy itt marad, vele bújok és csak hordozlak.
Újjonganak az újjak érte, ha végre-végre hozzád érnek.
Na úgy vagyok, hogy jól vagyok, és messze vinnélek. Hogy ne legyek már nélküled, én zsebre tennélek. Gyarolni nem tudom, bábad is, maradni nem képes. De jól esik a látszat is, hogy élni mégis érdemes.
Semmit sem értek,
csak ezt nézek.
Nagyokat érzek,
és újra értek.
Több szívből érzek,
ez jó kis végzet.
A mai másnap, másnap, ne mondjuk másnap el.
Kicsit kínos a hat tonna érzelem, na de kit érdekel, hát engem nem.
Kis körült, nagy körült, nem tud ilyen nagy körült. Úgy vonulok, mint kép, ma nyerte meg a háborút.
Kérdésázza a villamot, hé, miért nem vagy állam az ágyban most?
De ne rád, ne parád, ne parád, ne akodj, ha szabad a köldököd, öldököl a libido. Leelőzöm magam, emlegetlek, elvtelen a szavam, ami túlteng. Nem, elvetem, ültem személyemben, ahogy sohasem. Valaki mondja meg, mi a fenének, ölelem a facsemetéket. Lelkesen a tereken, én ki vagyok durva, mi férfi jellem. De nincs altásom ilyen ellen.
Ha úgy vagyok, hogy jó vagyok, és messze vinnélek. Ha ne legyek már nélküled, én zsebre tennélek. Nyarolni ment a bánat is, maradni nem képes. De jól esik a látszat is, hogy élni mégis érdemes.
Semmit sem értek,
csak összenéztek.
Nagyokat érzek,
és újra érdek.
Több szívből érzek,
ez jó kis végzet.
Minden nap másnap, másnap, ne másol át.
Na úgy vagyok, hogy jól vagyok, és messze vinnélek.
Sok ötödékes kapja meg az utolsó irodalom órán azt a feladatot, hogy a nyáron olvassa el az Egri csillagok című regényt. A Dobó István Vármúzeum az ötödik osztályosoknak és a szüleiknek ma egy izgalmas családi délután szervez, hogy támogassa az olvasásra nevelés oktatási programját és megkönnyítse a klasszikus regény feldolgozását. A kalandos küldetésről készült Pirisi Csenge riportja.
Egy levél, a szultán üzenete. Kétféle üzenet lehet benne. Fenyegetés vagy alku.
A fenyegetéstől nem ijedünk meg, szükségtelen elolvasnunk.
Alkuba nem bocsátkozunk, tehát megint csak szükségtelen elolvasnunk. A haza nem eladó, semmi pénze.
A Gárdonyi Géza világhírű regényéből készült filmváltozat a mai napig a fiatalok kedvence. Máté azt mondja, egy-egy ilyen adaptáció is segít a kötelező olvasmányok feldolgozásában és megértésében.
A mai korosztály nem mindig érti, hogy pontosan miről van szó, és akkor miért olvastassunk el velük olyat, amit valószínűleg nem is értenek. Az adaptációk éppen segítenek, helyenként nagyon sokat segítenek, mert van pár olyan feldolgozás, mint például Várkonyi Zoltánnak az Egri csillagok feldolgozása, ami kifejezetten jó sikerült, de nem feltétlenül lehet csak abból gazdálkodni.
Írtunk néhány nagyon rövid versikét azokról a regényekről, novellákról, kisregényekről, amelyekről az előbb beszéltem. És ezek alapján, a kis versikék alapján ki kellene találnotok, hogy melyik regényről van szó. Szó, és mellé kellene írni azt is, hogy annak a regénynek ki a főszereplője.
Lányok, mit csináltok most itt? Ez a Gárdonyi titkos írása itt a kezetekben? Látom, hogy...
Igen. Gárdonyi Géza a naplójába, ugye?
Hogy senki ne tudja elolvasni, mert nem szerette, hogyha mások elolvassák a gondolatait, mondom ezért.
Akkor ez most izgalmas, hogy ti meg tudjátok fejteni nem csak a naplóját, hanem ezeket a feladatokat is.
Igen, nagyon izgalmas.
Hogyan segít az Egri Dó István Vár Múzeum feldolgozni, vagy megismerni a kötelező olvasmányokat?
Király Júlia, irodalomtörténész, gárdonykutató.
Néhány éve zártunk egy projektet, a pedagógusoknak készítettünk módszertani kiadványt, tanmenettel, minden fontos tudnivalóval Gárdonyiról és a regényről, illetve egy új programot indítottunk az elmúlt évben, útjára az ötödikesek napját. Ötödik osztályban évvégén megkapják a gyerekek a nagy feladatot, hogy el kell olvasni nyáron az Egri Csillagok című regényt. Mi azt szeretnénk ezzel a programmal elérni, hogy ez egy kellemes, jó, hasznos időtöltés legyen, és szórakozás legyen a gyerekeknek. Akik eljönnek az ötödikesek napjára, bemutatjuk azt a kis filmet, amely során két gyermek egy időutazáson vesz részt, ellátogatnak a várba, eltévednek, és 1552-ben találják magukat. Erre inspiráljuk a gyerekeket, az ötödikeseket, hogy próbáljanak egy időutazáson részt venni, és így elolvasni a regényt. Megmutatjuk azokat a helyszíneket, amelyekkel majd a regényben fognak találkozni. Talán könnyebb lesz olvasni Bornemisza tüzes kerekéről, ha pontosan tudják, hogy hol is, meg hogyan gurította le, vagy esetleg látják magát a rekonstruált tüzes kereket is a gyerekek. Nagyon fontos, hogy el tudják képzelni az egri várat, több makett segítségével be tudjuk mutatni, hogy hogy nézett ki a vár. Látják azokat a fegyvereket, öltözeteket, amiket akkor viseltek az emberek. Sőt, beszélünk arról is, hogy mit tettek, mit ittak, hogyan szórakoztak esetleg, vagy mi volt a várban a dolga a gyerekeknek, mert azért volt néhány kisgyerek, apród is a várban. Tehát megmutatjuk magát a regénynek a helyszínét. A program második felében pedig azt az írói műhelyt, ahol az Egri Csillagok című regény megszületett. Egy kalandos küldetésen, egy nagy nyomozós titokfejtős játékon kell részt venni, amivel egy kicsit bemutatjuk a regény hőseit, a regény megjelenésének, írásának a körülményeit. Bízunk abban, hogy ez a 2-3 órás közös program inspirálni fogja a gyerekeket arra, hogy könnyebben, jobban, gyorsabban el tudják olvasni a regényt. Ne csak egy kellemetlen feladat, hanem egy kalandos küldetés legyen maga a regényolvasás.
Szombat reggel.
6 óra 52 perc van, jó reggelt kívánok! Magyarországon biztosan, de talán Európában is egyedülálló programot valósít meg a Mirehu, vagyis a Miskolci Regionális Hulladékkezelő Cég. A kukás autóval járó dolgozók egyes óvodáknál megállnak, bemennek és mesét olvasnak egy szintén egyedi meséskönyvből. A cél, hogy a kicsik játékos formában ismerkedjenek meg a szelektív hulladékgyűjtéssel és a környezettudatos életmóddal. Bétót Erika egy ilyen óvodában járt.
A kukás.
Ki van a robogó?
A személyszerű.
Ki szeretne lenni a
Hangulatkép a Miskolci Szent Anna óvodából. A Mirehu, vagyis a Miskolci Hulladékgazdálkodó Cég egyedi ötlete nyomán a kukásautón szolgálatot teljesítő két dolgozó kérésre mesét olvas az ugyancsak egyedi kérésre készült meséskönyvből az óvodás gyerekeknek.
Hankó Patrik vagyok.
Lakatos Gyula.
Miért vállalták ezt a mesélést? Ez egy kapott egy rajzot egy kislánytól. Hú, egy szemetes autó. Nagyon szép rajz. Na meséljenek, hogy miért vállalták el ezt a mesélést?
Hát, mint tudja, nekünk is vannak gyermekeink, mi is olvasunk. Főleg a kedves kollégám, neki már nagyobb a kislánya, és nyilván ez a gyerekek miatt van, hogy megtanítjuk őket a szelektív gyűjtésre, a felnőtté válás egy kis szakaszára.
Kaptuk ezt a felajánlást az ügyvezető úrtól, aztán szerettünk volna vele mi is élni. És akkor így, mivel eljutottunk egyre több óvodához, egyre több törpét megismertünk, ugyanúgy felnőttet is, és úgy látjuk, hogy tényleg bevált, mert érezhetjük, hogy a járatunkon is ott szedjük, hogy valóban működik a szelektív hulladékgyűjtés, és megfogadják már pici korukban is, és élnek vele.
Az óvodánk pedagógiai programjában a környezeti nevelés hangsúlyosan megjelenik.
Balogh Bubenkó Éva, az óvoda vezetője.
Nagyon fontos számunkra örökös zöld óvodaként, teremtésvédő óvodaként, örökös állatvédő óvodaként, madárbarát óvodaként, tehát ennyi címmel rendelkezünk, és nagyon-nagyon fontosnak tartjuk, hogy már kisgyermekkorban megismerkedjenek a környezet tudatos magatartással, illetve az újrahasznosításról szerezzenek tapasztalatokat, hiszen ezek a gyermekek a jövő generációi lesznek. Célul tűztük ki, és feladatunknak tekintjük, hogy ezáltal majd a gyermekek környezetet védő, szerető felnőtté váljanak. A Mirehu-val folyamatosan tartjuk a kapcsolatot. Minden évben a nagycsoportosaink ellátogatnak a telephelyükre, és nagyon sok érdekes, hasznos információval térnek vissza, tehát nagyon sokat fejlődnek ezáltal a gyermekek.
Egyszer volt, hol nem volt, két szomszédos birodalom. Az egyik a Fehér Királyság, ahol a házak és a terek tisztán tündököltek a fényben. Erdélyben a fák kérge ezüstösen derengett, méneseinek sörényében gyémántszálak lobogtak. Az emberek pedig táncoltak az utakon. Uralkodójuk egy gyönyörű és igazságos királynő volt.
Te, neked tetszett a mese?
Igen.
Melyik része tetszett a legjobban?
Amikor a sárkányok megtisztították a Fekete Királyságot.
És neked?
Amikor összeházasodtak.
A miskolci Mirehu Nonprofit Kft. Az elmúlt években több hazai és nemzetközi elismerést is kapott. Többször beszéltünk róla már itt a Kossuth Rádióban is. Ladányi Roland a cégnek a vezetője, az igazgatója. Hogy lehet ennyi versenyt, ennyi pályázatot, ennyi mindent egyszerre véghez vinni?
Hát ha egy szóval akarnak kimondani ezt, akkor ez a kreativitás, én azt gondolom. Tehát ami a különlegességünk, az a kreatív hozzáállás, az a kreatív gondolkodás, amivel magát a hulladékgazdálkodást megközelítjük, és hát minden akciónkban, minden versenyre való felkészülésben, de akár a hétköznapjainkban is ez ott van, és alapvetően ez adja azt az egyediséget, amit mi képviselünk az országban vagy a világon.
És hát önök tesznek érte, hiszen érzékenyítik már a legkisebbeket is, az óvodásoktól a egész felnőtt lakosságig a megfelelő hát hulladékgyűjtésre. Beszéljen röviden arról, hogy milyen programjaik futnak most.
Nagyon sok programunkban évek óta fogadunk csoportokat, több ezer gyermek fordul meg nálunk éves szinten, tehát mi abban hiszünk, hogy kis csoportos foglalkozások itt a telepeinkön mutatjuk be magát a hulladékhez, és mindenki számára látható, érték, látják, tudják, hogy igazából a hulladékokkal mi történik, és ezt tudjuk kiegészíteni azokkal az információkkal, hogy miért fontos ez, és rengeteg eszközt használunk ehhez.
És itt álljunk meg egy pillanatra, óvodásoknál kezdik ezt az érzékenyítést, a kukás autón dolgozóik mondanak mesét óvodákba. Na most azt hiszem, hogy ilyen különleges esemény még nem volt.
Igen, ez egy viszonylag új akciónk. Nagyon fontosak az óvodások. Mi ezt láttuk így a szemléletformálás során, és hát emiatt a múlt év végére elkészült egy mesekönyvünk. Ezt egy meseíróval írattuk meg. Ez egy hulladékgazdálkodási mese. Ez a Mirehu-nak a meséje. És azt gondoltuk, hogy ezt el kell vinni oda, ahová ez való az óvodákba.
Na de mit szólnak ehhez a dolgozók?
Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon pozitív a kollégáink visszacsatolása. Ők nagyon-nagyon büszkék erre, mert meg tudják magukat ők is mutatni. Mi nagyon sokat teszünk azért, hogy nem csak az, hogy edukálunk, hanem ennek a hivatásnak, ennek a szakmának, a társadalmi megítélésének a javításán. És ez egy nagyon fontos, hogy leghitelesebben úgy tudjuk bemutatni, hogy a kollégáink mutatják meg saját magukat.
Az óvodás program folytatódik. A program célja, hogy a legkisebbek természetesnek vegyék a tudatos szemléletet, és az otthonokba is tovább vigyék a tanultakat. A Mirehu vezetője hangsúlyozta, a jövő környezetbarát szemlélete a mai gyerekek nevelésével kezdődik.
Most minden föld a tiéd, hogyha rálépsz, hisz élettelen s birtokodba száll. Én ismerem a fűt, a fát, a forrás. Minden él, minden érez, csoda vár. Mondd, miért hiszed, hogy nincs más, csak az ember, és értelmetlen, mint hogy másként él. Ha lábnyomában lépsz egy idegennek, látod azt, mit nem hittél, hogy nem ittél. Sűrű éjek el a farkasdal, a holdról szól, a vadmacska a párja után sír. És ha énekelsz, hát vélem zúg a hegység, s közben eléd hordja színeit a szél. Közben eléd hordja színeit. Thank you. megcsapáson. Jöjj, néked nyújtja száz kincsét a föld, jöjj, hemperengj egy gazdagabb világban. Haszon nincs, minden néked nyújt gyönyört, a szápor és a folyó édes testvér, a kémek és a vidra jó barát, és összetartom minden, ami itt él. Akkor megtudod, csak úgy érzed, hogy a farkast a holdról szól, a részbőrű és fehér összeáll.
Szombat reggel, a Kossuth Rádió hétvégi információs magazinja.
7 óra van, köszöntöm a Kossuth és a Dankó Rádió hallgatóit, Deák Dóra vagyok. 48 után vendégünk lesz dr. Baradács István, szülész nőgyógyász, a Nődokik internetes oldal egyik alapítója, akit a gánai tapasztalatairól kérdezünk hamarosan. Most azonban krónika következik. A stúdióban a szerkesztő Király Erzsébet és a bemondó Beslin Bettina.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Megállapodott Brüsszel és Magyarország több mint 16 milliárd eurót szabadítanak fel hazánknak. A miniszterelnök szerint ennek a korrupció felszámolása volt az ára.
Felgyorsult a nyomozás a jegybank ügyében. Eddig csak nem 92 milliárd forintot foglaltak le az ügyészség nyomozói.
Ma lesz a BL döntő Budapesten, a mentők és a rendőrök felkészültek. Mondjuk a részleteket. Megállapodott a magyar kormány és az Európai Bizottság a befagyasztott uniós források feloldásáról, jelentette be a miniszterelnök és az Európai Bizottság elnöke Brüsszelben. Összesen 16,4 milliárd euró uniós keret lesz hozzáférhető Magyarország számára a vállalt reformok és beruházások végrehajtása után. Illés Anna összefoglalója.
Április 12-e élni fog az emlékeinkben nagyon hosszú ideig, hiszen azon a napon a magyar nép saját kezébe vette jövőjét. Egyértelmű döntést hoztak, Európát választották, és a demokrácia mellett tették le voksukat.
Fogalmazott az Európai Bizottság elnöke a magyar miniszterelnökkel tartott közös sajtótájékoztatón. Ursula von der Leyen hangsúlyozta, hogy több témában is tárgyaltak a kormányfővel, és megállapodtak fontos alapvetések. Így Magyarország számára elérhetővé válik több milliárd euró.
Egy nagyon robusztus architektúrát terveztünk meg, hogy Magyarország szembe tudjon szállni a korrupcióval és a jogállamisági aggályokkal, és Magyarország úgy döntött, hogy csatlakozik az Európai Ügyészséghez annak érdekében, hogy az Európai Uniós alapok felhasználását, az Európai Uniós pénzek felhasználását biztosítani lehessen, megerősítik az integritás hatóságot annak érdekében, hogy valós hatáskörök rendelkezzen a korrupció feltárására és az érdekütközések, az összeférhetetlenségek elhárítására, és a jogszabályi hátteret úgy változtatják, hogy az adófizetői pénzt meg lehessen védeni.
Az Európai Bizottság elnöke elmondta, hogy emellett közös befektetésekről, beruházásokról és konkrét projektekben is egyességet kötöttek. Az Erasmus kapcsán pedig bejelentette, a magyar diákok szeptembertől ismét csatlakozhatnak a nemzetközi programhoz.
Az egyik legfontosabb vállalásunk volt a választási kampányban, hogy haza visszük, feloldjuk azt a sok ezer milliárd forint uniós támogatást, amely jár a magyar embereknek.
Emlékeztetett a kormányfő. Magyar Péter közölte, 16,4 milliárd euró folyósításáról állapodtak meg Magyarország számára, ami az ország egész éves költségvetésének mintegy 13%-ának megfelelő összeg. Ismertette, az EU-s forrásokat a versenyképesség erősítésére, beruházásokra, a közlekedés, az egészség, a felső oktatás, az elektromos hálózat és a zöld energia fejlesztésére, valamint a lakhatási válság enyhítésére fordítják majd.
Pontosan tudjuk, hogy ez egy politikai megállapodás, egy nagyon erős jelzés, és hogy rengeteg feladatunk van, el kell fogadnunk rengeteg jogszabályt, de az a jó hírem, hogy ma Magyarországon van az egész Európai Unióban a legstabilabb kormány.
A miniszterelnök azt mondta, a politikai egyesség megkötésére néhány hét elegendő volt, és nem ideológiai elvárása elvárásai voltak a bizottságnak, hanem a korrupció elleni fellépés lehető legerősebb kialakítása. Hozzátette, átadta az EB elnökének Magyarország hivatalos csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez. Magyar Péter kitért arra is, hogy milyen hatása lesz a felszabadult forrásoknak a hazai költségvetésre.
Az új kormány igyekszik egy tartható költségvetést elfogadni. Szeptember elején, augusztus végére ezt elkészítjük, és nagyon fontosak ilyen szempontból is az uniós források, hogy azok már szeptembertől érkezni tudnak, vagy ahogy az elnök azt mondta, ahogy elfogadásra kerülnek a jogszabályok, felállításra kerülnek a szükséges intézmények, érkezni fognak, és ez segít majd a költségvetési egyensúly javításában, fenntartásában.
A miniszterelnök bejelentette azt is, hogy nyár végéig megszüntetik azokat a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat, amelyek nem egyetem fenntartók.
Lesz egy átmeneti időszak az egyetemeket felügyelő közérdekű alapítványok kapcsán, hiszen ott vannak olyan egyetemek, amelyek kórházak fölött is diszponálnak, de önmagukban az egyetem is egy olyan intézmény, ahol kell idő arra, hogy a tulajdonosi vagy a működési struktúra átalakuljon. Ez az átmenet, ez 2027. augusztus 31-ig fog tartani. Addig viszont azon közérdekű alapítványok, amelyek nem egyetemekről szólnak, vagy nem egyetemek foglalkoznak, azok megszüntetésre kerülnek a nyár végéig, augusztus 31-ig. Köztük az MCC.
Hozzátette, ezeknek az alapítványoknak a közfeladatait át fogja venni az állam vagy az új tulajdonos. A kormányfő beszélt a magyar-ukrán kapcsolatokról is, amelyről azt mondta, hogy itt az ideje új fejezetet nyitni. Hangsúlyozta, garanciát szeretnének kapni arra, hogy a 100 000 Ukrajnában élő magyar állampolgár újra használhassa az anyanyelvét az iskolában, a kulturális területen és az adminisztrációban is.
A Fidesz elnöke felszólította Magyar Pétert, hogy azonnal hozza nyilvánosságra az Európai Bizottság elnökével kötött paktum részleteit.
Orbán Viktor közösségi oldalán azt kérdezte, hogy a miniszterelnök mit adott el a magyar érdekekből Brüsszelnek. A Fidesz közleményében azt írta, Magyar Péter politikai megállapodást kötött Brüsszelben az eddig jogtalanul felfüggesztett uniós források visszaadásáról. Hozzátették, szerintük Brüsszellel politikai megállapodást kötni csak úgy volt lehetséges, hogy Magyar Péter elfogadta Ursula von der Leyenék követeléseit.
Magyar Péter reagált, szerinte egyetlen ára volt a 6000 milliárd forintos uniós forrás hazahozatalának, az Orbáni korrupció teljes megszüntetése. A miniszterelnök azt írta, ezt a feltételt a magyar kormány örömmel teljesítette. Magyarország egyik elsődleges prioritása a Horizon programhoz való visszakapcsolódás, mondta Tanács Zoltán az unió kutatásért és innovációért felelős minisztereinek tanácskozásán.
A tudományos és technológiai miniszter közölte, a következő uniós költségvetési ciklusban lényegesen több forrás jut tudományra és kutatásra. Magyarország ebből a keretből a lehető legnagyobb részt szeretné megszerezni. A tárcavezető a tanácskozáson ismertette a magyar álláspontot, amely szerint az EU-nak extra támogatást kell nyújtania a kevésbé fejlett térségeknek.
A fennálló alkotmányos kérdések értékelését és szakértői közreműködést kérte a Velencei Bizottságtól Sülyog Tamás köztársasági elnök.
A Sándor Palota azt közölte, a lépésre azért volt szükség, mert az áprilisi választások óta a kormánypárt részéről politikai igény fogalmazódott meg az államfői funkció újraértelmezésére, az elnök eltávolítására irányuló felszólítások pedig sértik az alkotmányos rendet. A hivatal hangsúlyozta, hogy a köztársasági elnök továbbra is kész az együttműködésre a kormánnyal és a parlamenttel, amennyiben a jogalkotás az alapvető uniós és alkotmányos elvek védelmét szolgálja.
A miniszterelnök az Ursula von der Leyennel közösen tartott sajtótájékoztatón reagált a köztársasági elnök lépésére.
Magyar Péter úgy fogalmazott, mialatt az Orbán kormány kiüresítette és tönkretette a magyar államiságot, jogállamiságot, mindenhová a bábjait ültette, akkor a leköszönő köztársasági elnöknek semmilyen problémája nem volt a jogállamiság hiányával. De most, amikor a saját pozícióját, a sok milliós fizetését félti, akkor rögtön kényes lett az ügyvéd úr, és elrohant a Velencei Bizottsághoz. Hozzátette, azt üzeni Sólyog Tamásnak, hogy még május 31-éig lehetősége van lemondani.
Eddig már csak nem 92 milliárd forint értékben foglaltak le készpénzt és értékpapírokat a Magyar Nemzeti Bank ügyében zajló eljárásban.
Jenei Áron, a Nemzeti Nyomozóiroda igazgatója azt mondta, két szálon folyik a nyomozás tavaly április óta. Az egyik a jegybanki alapítványok és az MNB épületének felújításával összefüggő hűtlenkezelés, a másik pedig pénzmosás gyanúja miatt. Fürcht Pál, a központi nyomozó főügyészség vezetője pedig arról beszélt, a most lefoglalt több 10 terabájtnyi adattal többszörösére nőtt az MNB ügyben keletkezett adatok mennyisége. Kiemelte, a rendkívül bonyolult ügyet igyekeznek a lehető leggyorsabban felderíteni.
Érezzük a társadalomnak azt az igényét, hogy ezt az ügyet minél hamarabb, ám de törvényesen, tehát a törvények teljes betartásával minél gyorsabban nyomozzuk le. Ezért amilyen eszköz csak létezik, azt be fogjuk vetni ebben a nyomozásban.
A rendőrség előállította K. Endrét, erősítette meg a sajtóban megjelent információkat a rendőrség.
A kegyelmi ügyként elhíresült botrány kulcsfiguráját kényszerítés gyanúja miatt hallgatták ki a BRFK munkatársai, majd elő is állították. A rendőrök korábban kiterjedt adatgyűjtést végeztek, felvételeket elemeztek és számos más hatóságot is megkerestek, hogy további információkat szerezzenek, mondta Gál Kristóf, az országos rendőrfőkapitányság szóvivője.
Jelen állás szerint a ügy jogi minősítése a BTK-ba ütköző 276. szakasz első bekezdésébe ütközés aszerint minősülő hamis tanúzásra felhívás büntet miatt zajlik, és ennek az ügynek összefüggésében a budapesti rendőrfőkapitányság munkatársai K. Endrét elfogták, jelenleg is eljárási cselekmények folynak a férfinál, és ezt követően további eljárási cselekményekre kerülhet még sor.
A gyulai járásbíróság nyomozási bírója egy hónapra elrendelte egy gyermekfelügyelő letartóztatását személyi szabadság megsértése és kiskorú veszélyeztetése miatt, közölte a Békés Vármegyei Főügyészség.
Az 55 éves férfi az egyik családpalotai lakásotthon gyermekfelügyelőjeként dolgozott 2020 és 2023 között. A főügyészség helyettes szóvivője azt mondta, a férfi 8 kiskorú gyermeket fegyelmezési céllal bántalmazott, egyiküket pedig a lakásotthon nevelői irodájába bezárta. Hozzátette, azért rendelték el a letartóztatást, mert fennáll annak a veszélye, hogy szabad lábon a tanúk megfélemlítésével a bizonyítást befolyásolná.
Partnerséget ajánlott a Tisza kormánynak a főpolgármester.
Karácsony Gergely a fővárosi közgyűlésben napi rendelőtti felszólalásában azt mondta, szeretnének együttműködni az új kabinettel az ország talpra állításában. Hangsúlyozta, az új kormánytól azt kérik, hogy a Budapestre és az önkormányzatiságra vonatkozó programját a fővárossal közösen hajtsa végre.
Egy dolgot kérünk, hogy közösen menjünk ezen az úton, lépésről lépésre. Éppen tegnap kaptam el a meghívót az új önkormányzatokért és felelős miniszter asszonytól, hogy összehívja az önkormányzati szövetségeket, jövő héten elkezdődik ez a közös munka, szerintem ez nagyszerű. Illetve szakértői szinten zajlanak az egyeztetések, főváros költségvetési helyzetét illető helyzet megértéséről és rendezéséről. Egyelőre a megértésnél tartunk, amely nyilván alapja annak, hogy aztán ezt meg is lehessen oldani.
A Mi Hazánk első alkalommal tartja meg a családi büszkeség menetét Budapesten.
A rendezvény egy héttel a júniusi Pride felvonulás után lesz, jelentette be az ellenzéki pártelnöke. Toruckai László úgy látja, a hagyományos családmodell, a női és férfi szerepek is veszélybe kerültek.
Mi ezeket a hagyományos értékeket, a gyermekvállalás fontosságát, a gyermekek védelmének fontosságát, a hagyományos családok, értékek, női-férfi szerepek fontosságát szeretnénk pozitív üzenetekkel hangsúlyozni, kiállni a családok, a gyermekek, a keresztények, a hagyományos értékekben hívő honfitársaink jogai mellett.
Ma lesz a Bajnokok Ligája döntő Budapesten. Az eseményre, amelyre több tízezer szurkoló érkezett a magyar fővárosba, az országos mentőszolgálat is kiemelten készül. A Puskás Arénánál 35, míg a szurkolói zónákban összesen 27 mentőegység ügyel a szurkolók biztonságára, közölte az OMSZ szóvivője.
Györfi Pál hangsúlyozta, az a cél, hogy a lakosság semmit ne érezzen a BL döntő okozta többletterhelésből, ezért megerősített szolgálattal készülnek. Hozzátette, a mentőszolgálat mobil alkalmazásában egy digitális térkép is elérhető, amelyen bárki megtalálhatja a legközelebbi mentőegységet.
Fel vagyunk készülve, a lakosság számára pedig talán az a legfontosabb figyelmeztetés, hogy egyrészt vigyázzon mindenki magára, másrészt baj esetén továbbra is a 112-t tárcsázzák, illetve hogyha kilátogatnak a rendezvényhelyszínekre, akkor előtte töltsék le az életmentő applikációt, és annak a digitális térképén meg tudják találni a legközelebbi mentőegységünket.
A rendőrség is fokozott jelenléttel készül a mai sporteseményre. A Puskás Aréna és a szurkolói zónák közelében több utat is lezártak, köztük a Dózsa-György, a Stefánia, a Tököli és a Kerepesi út egyes szakaszait. A változásokról a polisz.hu oldalon lehet tájékozódni.
Gyermeknapi programokkal és sűrített járatokkal várja a családokat holnap a Széchenyi-hegyi gyermekvasút.
A Hűvösvölgyi végállomáson az érdeklődők hajtányozhatnak, kipróbálhatnak egy vonatszimulátort, illetve egy kerékpárral működő terepasztalt is. Emellett számos műsorral, arcfestéssel és ugrálóvárral készülnek a szervezők 10 és 17 óra között.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint árokba hajtott, majd fának ütközött egy busz a 6-os főúton hírtérségében a Vasasi elágazásnál. A 188-as kilométernél teljes útzárat vezettek be, kerülni hírtelepülésen keresztül lehet.
Időjárás jelentés.
Marad a napos nyári idő. Kora estétől északnyugat felől záporok, zivatarok alakulnak ki. A szél átmenetileg viharossá fokozódhat. Napközben 26-31, este 16-24 fok valószínű. Északkeleten azonban néhány fokkal hűvösebb is lehet.
Ez volt a Krónika 7 órakor. 40 perces híradással délben várjuk Önöket. Köszöni figyelmüket a bemondó Peslin Bettina és a szerkesztő Király Erzsébet.
Műsorajánlat. Korkóstoló. Tájak, ízek, történetek.
Határon túli magyar cukrászdák nyomában családi főzések történetei, diótermesztés modern szemlélettel és borok a csobánc oldalából. Finom históriák, különleges szereplők tálalásában a gasztrokulturális magazinban.
Korkóstoló. Vasárnap délelőtt 9:30 után a Kossuth Rádióban.
Egy nap, amely emlékeztet arra, hogy összetartozunk. Mindig és határtalanul. Műsorok a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából június 4-én egész nap a közmédia csatornáin.
Szombat reggel. A műsorvezető Deák Dóra.
7 óra 16 perc, jó reggelt kívánok! Már megérkezett a stúdióba dr. Baradács István szülész nőgyógyász, akit talán többen a Nődokik internetes oldalról ismernek. Mi késztette őt arra, hogy Afrikába, egészen pontosan Gánába menjen dolgozni, és milyen tapasztalatokkal tért haza? Perceken belül elmeséli nekünk. Tartsanak velünk!
Reggelben.
Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! Gána a világ második legnagyobb kakaó termelője, emellett jelentős arany- és kőolajkészletekkel, valamint a világ egyik legnagyobb mesterséges tavával, a Voltatóval büszkélkedhet. A mai világjáró rovatunkban a nyugat-afrikai ország mindennapjaiba pillantunk be. Dr. Baradács István szülész nőgyógyász, a Nődokik internetes oldal egyik alapítója tavaly év végén járt Gánában orvosként, hogy edukációval és gyakorlati munkával segítse az ott élő nőket. Őt köszöntöm most itt a stúdióban, jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen a meghívást!
2 hetet töltött Gánában, azon belül is a főváros legnagyobb kórházában. Miért vállalkozott erre az útra?
Igazából mindig bennem volt ez a vágy, és az orvoslásnak egy igazi megvalósulását látom ebben, hogy az ember úgy menjen segíteni, hogy nem a pénz, vagy nem a kórháznak megszerezhető kreditpontok motiválják, hanem csak szinte. Ez szerintem a legtisztább formája az orvoslásnak. És másrészt meg szerettem volna tapasztalni emberként, hogy milyen hatással lesz rám Afrika.
És milyen hatással volt?
Hát hihetetlen lélekformáló volt. Kétféle ember van, vagy hát kétféle hatása van igazából Afrikának, azt mondják. Van, akinek nagyon bejön, és elkapja ez az Afrika betegség, akit megcsíp ez az Afrika bogár, és akkor utána benne lesz egész életében a lelkében, és mindig visszahívja ott legbelül. És van, akinek hát egyáltalán nem jön be. Úgyhogy én most ezzel az első utazással szerettem volna megnézni azt, hogy mennyire bírja az én gyomrom Afrikát, és hát bírja.
És mi az, ami igazán tetszett?
Olyan, mintha egy teljesen másik világban élnének ott az emberek. Érződik, hogy az életüknek a mozgatórugói azok teljesen mások, mint a mi életünknek.
Ott egy kicsit a hiedelem világ, a hagyományok, igen,
olyan érzése van az embernek, hogy talán, hogy jobban lélekből élnek az emberek, és talán meg is élik a szabadságukat jobban, és az emberek közötti kapcsolat is más, egy kicsit bensőségesebb talán.
Itt lehet fontos az is, hogy mekkora területről beszélünk, mert azért az a kórház, ahol ön dolgozott, ön segített, ott például egy videóban láttam, hogy évente 7000 szülés zajlik csak abban a kórházban, úgyhogy azért ez elég nagy számnak tekinthető.
Igen, igen, hát az egy hatalmas szám, ugye a magyar éves szülésszám az most igazából csökkenőben van, de most ilyen 75-78 ezer körül van per év, és hát ez ugye a 7000-es szülésszám az ennek az egy tizede gyakorlatilag, és ez egy intézményen belül, szóval ott tényleg az van, hogy ott potyognak a babák egyfolytában, és én is, ahogy már beérkeztem, átöltöztem, negyed óra múlva már ott álltam, és császármetszést csináltam. Úgyhogy igazából nagyon intenzív is volt az egész, meg nagyon élménydús.
És mondhatjuk, hogy ez csak 2 hét volt, majd a jövőbeli tervekről úgyis fogunk beszélgetni. Ugye kimondottan a Nődokik oldalán osztott meg videókat a munka mellett, ahol azért látszott, hogy nagyon sokat kellett dolgozni, mert azért úgy a képek alapján elég fáradt volt az arca, de mégis hatalmas örömben volt része, és nagyon nagy élményeket szerzett. Miben volt szükségük segítségre a helyi nőknek? Milyen feladatokat látott el?
Ami egy nagyon fontos része az egész projektnek, és igazából azért is volt jó ez az első próbakör, mert ezeket fel tudtam mérni. A legtöbb afrikai ország, de Nyugat-Afrikára kifejezetten igaz ez, hogy egy hatalmas népességrobbanás előtt állnak, vagy már benne is járnak, és nagyon nagy problémát jelent az most, hogy az iskolás ilyen 15-18 év közötti korosztályú lányoknak a 20%-a az teherbe esik, és ezáltal később ők kiesnek az iskolai tanulmányokból, és munkanélküliséget generál. És van egy ilyen érdekes adat egyébként, hogyha már egy gyerek 4 általános iskolát elvégez, utána már szignifikánsan csökken annak az esélye, hogy még felnőtt kora előtt teherbe esik Afrikában. Ez egy nagyon speciális adat, nehezen kézzelfogható, de nagyon érdekes szerintem. Szóval a legfontosabb részének most a szexedukációt látom, és már voltam, és tartottam is egy ilyen szexedukációt, ami szintén egy ilyen hatalmas élmény volt egy akkora iskolában, ahol 4500 gyerek jár, ez egy állami iskola volt, nem egy ilyen puccos magániskola, vagy valami, és ilyen 15 éves kislányoknak tartottam szexuális edukációt, óriási élmény volt.
Ott a videóban láttam, hogy az előadás után 1,5 órán keresztül még kérdezgették, és hogy be kellett őket állítani, hogy ne haragudjanak, de nincs több idő.
Hát volt olyan kislány, aki negyedjére tette fel a kezét. Nekünk egyébként az előadásaink alapból a Nődokikban úgy vannak, hogy ilyen interaktívra csináljuk, és van egy program, amivel telefonon keresztül kérdéseket rakunk fel, mert igazából a mi kultúránkban annyira nincs ez benne, hogy ilyen nagyon szabadon beszélgetünk előadásuk után. Ezért én oda készültem ezzel a programmal, de az, hogy nem volt internet, az a legalapabb dolog, tehát az már ott meghiúsult, és akkor mondták, hogy ne izguljak, mert itt nem azzal lesz a baj, hogy nem lesz elég kérdés. És volt olyan kislány, aki már negyedszerre tette fel a kezét, és akkor már mondták neki, hogy jó, most már a negyedik kérdésedet már nem tudod feltenni, mert egy közben besötétedett, beesteledett, még ott voltunk az iskolában, mert hogy tényleg folyamatosan sziporkázott az egész, úgyhogy hihetetlen élmény volt.
Nagyon fontos az oktatás, az edukáció, hogy beszélgessenek a fiatalokkal, és megtanítsák nekik az alapvető, fontos, hasznos információkat, de emellett ugye a kórházban például azért császármetszésben is tudott segíteni, született egy kislány, kisfiú.
Igen, igen, ő volt az első kislány, igen, ő volt az, akit akkor szüleztetünk, amikor megérkeztem utána, már egyből mentem a császárműtőbe, húztam egy nagy gumicsizmát, ami meglepődtem, és akkor utána megcsináltuk a császát.
A gumicsizma az azért kellett, mert olyan körülmények voltak?
Hát ott ez volt a szokás. Furcsa volt, de gumicsizmában operálják a császárokat.
Azért a videókból kiderült, ott megmutatta egy picit a kórházat, hogy van olyan hely, ahol mondjuk csak a főépületben van folyóvíz, mondjuk laborban kellett megmosniuk a kezüket, illetve a fertőtlenítőszert használni.
Hát ez konkrétan az a kórház volt, ahol én voltam.
Tyúkok mászkálnak a kórház épülete környékén.
És ez a legfejlettebb, legnagyobb egészségügyi intézmény.
Az egyik célja az is volt, amikor kiment, hogy megtapasztalja azt, hogy mondjuk milyen afrikai praktikákkal tudják segíteni a szülőnőket a helyiek. Kapott választ erre a kérdésére?
Igen. Hát ugye nagyon nagy hiedelmük van, és nagyon nagy kultúrája van inkább ennek a népi hiedelmeknek, meg gyógymódoknak. Nagyon vallásosak. Az ilyen vallási énekek, azok egyfolytában mennek gyakorlatilag. Volt olyan az egyik műtét közben, amikor egy hasi műtétet csináltunk, miközben operáltunk, a közben a beteg egyébként fenn volt, meg gerinc közeli érzéstenítésben volt, és volt olyan, hogy szólt az altatóorvosnak, hogy szóljon nekünk, hogy imádkozunk egyet a műtét közben.
Hú, de érdekes.
Igen, és mentek közben ilyen gospel zenék, és az operáló tím meg ezt együtt énekelgette.
Jól hangzik egyébként.
Egyébként furcsa volt, nagyon bent. Én is szoktam zenét hallgatni, amikor operálok közben, megy a zene, tehát ez azért teljesen más volt. Azért ez egy másik szint.
Egy másik világgal ismerkedett meg. Igen, a munka mellett azért volt lehetősége például a piacra is eljutni, és ott idézek, a textíliák jelentőségéről is készített egy videót, megismerkedett például a kente mintázattal, és hogyha visszautalunk a beszélgetés elejére, akkor mondhatom azt, hogy tényleg valakit el tud úgy csábítani ez a világ, hogy utána nem tudja a szívéből kizárni, vagy elfelejteni. Ott anyagokat is vett például ezzel a mintázattal. Ez miért különleges?
Igen. Hát ez, hazahoztam egy darabot ebből a világból így magammal, és majd a srácoknak így, akikkel együtt csináljuk a nődokikat, ebből csinálunk műtősapkát. Hát azóta egyébként erre még nem volt időm, de az anyagok megvannak, úgyhogy ezt majd még meg kell pótolni.
Igen, mert ott azért nagyon sokan a helyi tradicionális ruhákban, ahogy járnak, azt látjuk, hogy nagyon színesek, olyan jó ránézni az emberekre.
Igen, teljesen más ugye az öltözködésük. Ami nagyon érdekes, hogy a mindent kb. A fejükön visznek, ugye? És ezt én kifejezetten nem láttam, de sokan emberrel beszéltem, akik évek óta ott élnek. Most mondták, hogy van olyan, hogy a nők a kis kézitáskájukat is felrakják a fejükre, és úgy sétálnak.
Ne kell tanulni, azt hiszem, úgy járni. Meg lehet, hogy van ilyenkor valami kis olyan sapka, vagy valami anyag a fejükön, ami egy kis stabilitást is ad.
Igen, általában a kendő az van a fejükön, és volt egy halárus nő is, akivel csináltam szintén egy videót, most csak a kendőről jutott eszembe, hogy ugye ők a háti hordozással hordozzák a gyereküket, és ő úgy árulta a halat, hogy a fején volt egy ilyen hatalmas nagy tál, tele ilyen nagy halakkal, meg rákokkal, közben meg a hátára meg fel volt kötve a kislánya, és úgy ment. Meg egyébként nagyon szépen terjed egyébként a mi kultúránkban is ez, mert rájöttek, hogy nagyon jó egyébként a gyerekek csípő. A háti hordozás. Meg az, hogy folyamatosan, tehát nem egy babakocsiba tolják a gyereket, hanem ott van az anya hátán, és hallja az édesanyjának a szívdobogását, meg a hangját egész nap. Ez egy kötődési forma, és egyébként egy erősebb kötődési forma elvileg.
Mi mindent látott még a két hét alatt, ami olyan különleges volt önnek?
Hú, a közlekedésük az hihetetlen, eléggé tragikus, főleg így európai szemmel, de van valahogy benne valami rendszer, amit még nem értek egyáltalán, meg én azért nem mertem ott vezetni, de olyan össze-visszának tűnik az egész, meg olyan, hogy az emberek ilyen, tényleg az elején említettem azt, hogy ilyen természetesebben élnek, hogy az például simán elképzelhető, hogy megy valaki az utcán, elfárad és lefekszik a járdán. Bolti eladó.
Megpihen.
A kórházba is az emberek, ahogy várakoztak, egy csomóan nem a padon ültek, hanem a földön feküdtek. És van olyan is, hogy a bolti eladó, vagy a bolti rakodó ott a boltba fogja, és lefekszik a földre.
Egy kicsit itt más a sziesta időszaka, mondhatjuk így is. Két hetet töltött Gánában, de már a beszélgetés elején egy kicsit ott megpedzegette, hogy ez volt az első kör. Mi várható most akkor még a jövőben?
Hát most novemberben biztos, hogy vissza fogok menni már Gánába, és egy alapítványt is csináltam, aminek száz afrikai anya neve. Ez még egyébként nincs 100%-osan készen, de már
folyamatban van
egy alapítvány, igen, és az a cél, hogy kezdőkörben, és ezért is lett ez a neve, hogy száz afrikai anya, vagy lendő édesanyának a szülészeti ellátását, vagy diagnosztikáját, illetve a szexedukációját segítse ez a program, meg ez az alapítvány. És hát reméljük, hogy a száz afrikai anya, majd később 1000 afrikai anya, majd utána még több lesz.
Sok sikert kívánunk ehhez a munkához!
Nagyon szépen köszönöm.
Dr. Baradács István szülész nőgyógyász, a Nődokik internetes oldal egyik alapítója volt a vendégem itt a szombat reggelben. Jó reggelt kívánok, 7:30, ismét rövid krónika következik, a stúdióban Beslin Bettina.
Jó reggelt kívánok, a hírszerkesztő Brieska Dániel nevében is. Új fejezet jöhet a magyar-ukrán kapcsolatokban, ehhez azonban Kijevnek garantálnia kell az Ukrajnában élő magyar kisebbség jogait, jelentette ki a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter hangsúlyozta, a rendezést a külügyminiszterek közötti találkozóval is segíthetik, ha a kárpátaljai magyarok újra használhatják anyanyelvüket az iskolában, a kulturális területen, az adminisztrációban. A Velencei Bizottsághoz fordult Sólyog Tamás köztársasági elnök, hogy szakértői közreműködésüket kérje, miután szerinte súlyosan ellentmondásos helyzet állt elő Magyarországon az alkotmányos rendben. Az államfőt ugyanis többször lemondásra szólította fel Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő tegnap ismét azt üzente a köztársasági elnöknek, hogy május 31-ig még van ideje távozni. Maradnak az eddigi árak a budapesti taxizásban. A városvezetés által indítványozott 27%-os emelést tegnap elutasította a fővárosi közgyűlés. A képviselők ugyanakkor felkérték Karácsony Gergely főpolgármestert, hogy a védett üzemanyagára kivezetése után, amennyiben a benzinár meghaladja a mostani szintet, tárgyalják újra a tarifadíjakat. Ma rendezik a Bajnokok Ligája döntőjét Budapesten, már a csapatok és a szurkolók egy része is megérkezett. Az esemény komoly kihívás elé állítja a fővárost logisztikai és közlekedési szempontból is. A BL döntőre a rendvédelmi szervek és a mentők is nagy erőkkel készülnek. Marad a napos nyári idő, kora estétől északnyugat felől záporok, zivatarok alakulnak ki. A szél átmenetileg viharossá fokozódhat. Napközben általában 26-31, késő este 16-24 fok várható.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az 1 kiló áfonya csomagja csak 2999 forint, az 5 darabos banánfürt pedig csak 399 forint. Lidl, igazán megéri.
Ismerje meg a Magyar Rádió művészeti együtteseinek új évadát. Rönök Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztircsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
Reklámot hallottak. Szombat reggel. A műsorvezető Deák Dóra.
7 óra 33 perc van, jó reggelt kívánok! Generációk nőttek fel J.K. Rowling világhírű regényén, aminek tagjai talán még mindig várják, hogy megkapják a meghívójukat a Roxford Varázsló és Boszorkány Képző Szakiskolába. A Harry Potter azonban nem csak a milleniálok és a Z generáció körében népszerű, az akkori felnőttek és a mostani gyerekek közül is rengetegen rajonganak érte. A varázslatos Harry Potter, avagy a Harry Potter varázsa lesz a téma itt a szombat reggelben egészen 8 óráig. Maradjanak velünk! It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one goal, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shot. Februárban érkezett Magyarországra a Harry Potter a kiállítás, amely a nagy érdeklődése való tekintettel meghosszabbítva a június 28-áig kelti életre interaktívan a Harry Potter filmek és a varázsvilág pillanatait Szentendrén. Az utazó kiállítás remek családi program lehet akár gyereknapon is, sok-sok hanggal, fénnyel, interaktív játékkal, és persze a filmekből jól ismert díszlettel és kellékekkel. Kovács Bernadett járt a kiállításon.
Quidditch teremben vagyunk most, a hallgatók talán hallják is itt a nagy ovációt. Elég nehéz elmondani, hogy ez a sport, varázsport, ez pontosan miről szól. Seprűkön kell repülni, és nagyon magasan lévő karikákba kell betalálni labdákat úgy, hogy ugye az ellenfélnek a védője pedig próbálja kivédeni. Itt ez nagyon interaktív része a kiállításon, most éppen 3 gyerkőc is próbál betalálni ezekbe a nagy karikákba, és itt mellettük az édesanyjuk is. 2 gyermek az öné, és ha jól tudom, akkor egy kislány az ön kislányának a barátnője.
Igen, így van.
Ön az a generáció, aki felnőtt a Harry Potteren, jól gondolom?
Így van.
És ön most anyukaként hozta el a gyermekeket. Miért? Mit lát ön anyukaként most már felnőtt fejjel, amiről úgy gondolja, hogy a gyermekeknek is érdemes átadni?
A 10 éves lányom és a barátnője is a 3. résznél tartanak. Most kezdték, karácsonyra kapták a könyvet, és nem tudják letenni. Azt gondolom, hogy az a fantázia világ, meg a leírások, amik a könyvben vannak, nagyon-nagyon jó képzelőerőt adnak nekik. A lányom még amúgy a filmet nem látta egyiket sem, de a könyv alapján az, hogy ő el tudott dolgokat képzelni, és most így eljöttünk a kiállításra, hogy ezt így összetudja párosítani, neki hatalmas élmény. Maga az, hogy az összetartás,
a barátság, a családi összetartás,
az, hogy sok részen keresztül, hogy szövődnek a sorsok, magával ragadó volt. Már akkor is, és most az, hogy a gyerekemben látom, hogy őt mennyire magával ragadja, az meg tök jó érzés.
Két kis hölgy felé fordulok. Mondtak nekem egy nevet, hogy hívnak?
Laura. Boróka.
És akkor ti barátnők vagytok?
Igen.
Ki a kedvenc szereplőtök?
Több is van. Az egyik Malfoy.
Na, erre a válaszra nem számítottam. Aki esetleg nem ismeri a történetet, ő a főhősünknek, Harry Potternek az ellenfele, egy gonoszkodó fiú. De izgalmas karakter, kétségkívül, igen. És van még? Ki még?
Ron.
Ron, ő pedig a főhős legjobb barátja, ő jó fiú. Neked?
Hát, nekem is ezek.
Olvasni egyébként szerettétek?
Szerintem a könyv valamiben jobb, mint a film, mert a filmben néhány rész kihagynak. Szóval, hogy olvasni nagyon jó a könyvet.
Szerettek egyébként olvasni?
Igen, nagyon.
És ez talán a ti korosztályotoknak meg is hozza a kedvét. Nem tudom, van esetleg olyan osztálytársatok, aki nem szeret olvasni, de mondjuk Harry Pottert szeret? Vagy azt gondoljátok, hogy elolvasná, akkor biztos tetszene neki. Végigjártuk már a kiállítást, és próbáltunk egy olyan termet választani Guba Gáborral, a Green Exhibition Kft. Ügyvezetőjével, a magyarországi Harry Potter kiállítás főszervezőjével, ahol viszonylag csend van, de ilyen nagyon nincs. És egyébként ez jó, mert hogy annyira interaktív, és hogyha más nem, tényleg akkor a zene beszippantja a látogatót, hogy azt mondhatjuk, hogy ez egy igazi modern kiállítás. Van ilyen? Van elvárás, hogy milyen legyen 2026-ban egy kiállítás?
Hát talán elvárások nincsenek, de viszont annyit el kell mondani, hogy ez a kiállítás a világ első számú utazó kiállítása. Tehát ez nem csak a mainstreamítása miatt, tehát hogy a népszerűsége miatt, hanem abból kifolyólag is, hogy itt több mint 3000 négyzetméteren 20 tematikus szobába lehet megtapasztalni ezt a világot, és én úgy érzem, hogy ez egy rendkívül erős családi program, tehát ezt tapasztaljuk, hogy hétvégeken 8-10 ezer ember is megfordul, rengeteg család jön, pici gyerektől egészen a 60 pluszig.
Az egyik kiállító térben, azt hiszem, az pont a főgonosznak, Voldemortnak a terme, ki van írva, hogy nincs jó és rossz, csak hatalom van, amit valaki vagy megtalál, vagy nem ezekkel a szavakkal, de ez a lényeg. Szóval, hogy úgy gondolom, hogyha valaki ide felnőttként persze úgy hozza a gyermekét, hogy bocsánat, a kibejezését nem csak néznek, hanem látnak is, akkor azért itt vannak olyan gondolatok, amiket érdemes utána esetleg megbeszélni, átbeszélni. Persze ez nem csak a kiállítás után érvényes, hanem a könyvből és a filmből kiindul.
Is. Igen, hát ez egy pszichológiai utazás. Tehát itt, ahogy említette, itt nem a rang számít, hanem a lojalitás, vagy az a kitartás, ami jellemzi Harryt, és ez felülírja ezeket a fajta, úgymond hatalmi dolgokat.
Nagyon sok az interaktív rész is, bele lehet nézni, varázsolni idézőjelbe, tehát érintő képernyőn mindenféle szépet jót látunk. A kollégája azt mondta még az interjú előtt, mielőtt ön megérkezett, hogy a filmnek a díszlettervezője volt az, aki itt felügyelte a dolgokat, és azt mondta, hogy mindennek 4 cm-re pontosan oda kell kerülnie, ahova kerülnie kell.
Igen, hát egy fantasztikus figura a Vinnie, aki az összes filmben, ő volt a díszlettervező, és hát ő már körülbelül olyan fél évvel ezelőtt megérkezett ide az üres csarnokba, amikor még csak egy kongó csarnok volt, és pár napot kért tőlünk, beköltözött ide, majd hogy nem tényleg csak aludni ment el a hotelbe, és centiről centire, négyzetméterről négyzetméterre beszkennelte úgymond ezt a csarnokot, és ő az általa elképzelt tervek alapján megálmodta, hogy nézzen ki, hogy építse föl tematikusan ezt a 20 szobát. Szóval igen, Vinnie az egy fantasztikus ember, és nagyon büszkék vagyunk, hogy személyesen is részt vett ebbe a munkába.
És akkor így kerültek ruhák, varázspálcák, és amit már említettem, ugye interaktív elemek is a kiállításban. Szóval, aki kicsit a csendesebbet keresi, az is megtalálja olvasnivalót is bőven, illetve aki szereti, hogyha történik valami, akkor annak is azért van mit nézni, látni, tapasztalni.
Így van, én úgy érzem, hogy aki akár látta, akár nem látta, vagy akár olvasta, akár nem olvasta ezt a Harry Potter varázsvilágot, vagy csak egyet olvasott belőle, vagy egyet látott belőle, érdemes eljönni megnézni, mert ritkán tapasztal meg ilyet az ember, ilyen magas színvonalú kiállítást. Ezért is vagyunk büszkék, hogy ezt rengeteg világváros után Magyarországra is el tudtuk hozni. És rá kell szállni az időt. Tehát itt azért ez nem csupán egy immerzív kiállítás, mint ahogy ön is említette, ez egy rendkívül interaktív, nagyon erős kiállítás. Itt egy másfél-két órát mindenképp rá kell szállni arra, hogy az ember jól érezze magát, és úgymond mindent ki tudjon élvezni ebből a fantasztikus kiállításból.
kiállítás után tovább kalandozunk a varázsló világban. J.K. Rowling világhírű fantasy regény sorozatának első része, a Harry Potter és a bölcsek köve csaknem 30 évvel ezelőtt, 1997-ben jelent meg, de nem csak az Y és Z generációnak volt meghatározó olvasmányi élmény, hanem a mai gyerekeknek is. Miért ennyire népszerű és időtálló a Harry Potter? Milyen egyetemes értékeket képvisel az irodalmi érték mellett? A Harry Potter univerzum kulturális és társadalmi hatásáról kérdezem dr. Torbó Anna Máriát, a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Karának adjunktusát. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
Tanulmánykötete jelent meg a Harry Potter rajongói közösségről, itt kimondottan a magyarországi közösségeket vizsgálta, de hogyha globálisan nézzük, akkor a rajongók szám az egyre csak nő generációról generációra?
Ezt nehéz így megmondani, mert most így ezzel kapcsolatban hirtelen nem jut eszembe konkrét statisztika, de az
nem
biztos,
is,
hogy
nincs
a...
is szükség pontos számra.
Az biztos, hogy a Harry Potter ez egy olyan speciális univerzumnak tekinthető, amihez nagyon kevés fogható van, mondjuk a Star Wars vagy a Gyűrűk Ura, ami akár így újabb generációkat is képes bevonzani, és ehhez nyilván hozzájárulnak elsősorban ugye a könyvek, amelyek az eredeti vagy elsőként jelentek meg, de azért ahhoz, hogy valami ilyen globális sikert tudjon elérni, ahhoz nem elég önmagában a könyv, hanem valamilyen másféle médiumra is, ugye jelen esetben mondjuk a filmekre azért szükség volt, aztán ugye később lettek belőle videójátékok, színházi darab,
plüssöket is árulnak.
Igen, az ilyen merchandise termékeket akkor még nem is említettük, szóval az a lényeg, hogy nagyon-nagyon sokféle platformon, sokféle formában elérhető maga az univerzum, és a rajongók be tudnak így sok ponton kapcsolódni, mindenki meg tudja magának találni azt, ami őt legjobban érdekli. Nyilván, aki nagyon elkötelezett Harry Potter rajongó, az minél több mindent szeretne így a magáinak tudni, minél több élményben szeretne részt venni.
Egy kicsit azért frissítsük fel a tudásunkat, ugye a könyvek által, illetve a filmek által Harry Potter életét, kalandjait ismerhetjük meg. Van két segítője, két barátja, Hermione Granger és Ron Weasley, akik közösen küzdenek meg a nehézségekkel, és közben ugye a varázslók életét, mindennapjait is megismerhetjük. Érdekes volt, hogy azt említette, hogy bár akad egy-két olyan film, ami ugyanilyen híressé vált, de én mégis azt gondoltam, hogy akár 30 évvel ezelőtt is a fantasy világával már azért foglalkoztak erőteljesen az írók. Mi lehet akkor mégis a titok, hogy egy-egy Star Wars, Gyűrűk Ura, Harry Potter, az kiemelkedő tud lenni?
Igen, ez egy nagyon jó kérdés, és általában nem is lehet egy konkrét választ adni, hiszen ahhoz, hogy valamilyen sikert tudjon elérni, ahhoz nagyon sok tényező szükséges. Egyrészt jókor kell lenni, ugye jó helyen. Ugye a Harry Potter kifejezetten azért elsősorban a fiataloknak, ugye gyermekeknek, tinédzsereknek készült. Az egy ilyen hozzáadott érték, hogy egyébként mondjuk a felnőttek is a mai napig élvezetüket lelik a regények olvasásában, vagy akár a filmeknek a megtekintésében. Szóval egyrészt ez, másrészt azért az ilyen sikereket elérő világok mindig nagyon összetett, komplex univerzumok. Rowling is nagyon alaposan építette fel így az iskola rendszertől kezdve, ugye a mágiavügyi minisztérium működéséig, a benne megjelenő társadalmi problémákig. Nagyon sok olyan dolog van, ami kapcsolatba hozható a való világunkkal, valós világunkkal, mind a mellett, hogy egyébként létezik ez a párhuzamos univerzum, a varázsvilág, ahol hát végül is a főhőseinknek nagyon sokféle különböző kalandokban kell részt venniük, és hát ugye eléggé nagy ilyen apokaliptikus problémákat, kérdéseket kell megoldaniuk.
Azt hiszem, hogy aki olvas, nagyon szeret elutazni különböző életekbe, különböző világokba, úgyhogy ez is erről szól, hogy hát varázsló világ tudtunkkal nincsen, és mégis azért vágyunk valami kis különlegesre, ami a hétköznapitól talán egy kicsit távolabban.
Igen, ez abszolút így van, mert én mindig azt mondom, hogy ez is egy ennél összetettebb kérdés, hogy látszólag azért menekülünk, vagy nem is feltétlenül ez a jó szó, de hogy ugye a hétköznapi problémák elől mondjuk szeretünk belemerülni ezekbe a világokba, de ha nem is direkt módon, szimbolikus értelemben azért mindig nagyon hasonló kérdésekkel találkozunk, ugyanott ott is van mondjuk társadalmi kirekesztés, ugyanott megvan ott is a jó is, a rossznak a küzdelme, a konfliktus, ami ugye végül is az egész központ antitémát adja a Harry Potterben, ugyanúgy fontosak az emberi kapcsolatok, a család, a szeretet, a barátok, ugye nem csak az a család, amiben beleszületnek, hanem amit ugye mondjuk Harry, aki elveszíti a szüleit, tulajdonképpen így a barátai által épít fel maga köré, és hát az is nagyon központi része a történetnek, hogy a közösség nélkül azért önmagában az egyén nem sokra menne.
A doktori disszertációját is ebből a témakörből írta, amikor szakemberként figyeli azt, hogy a rajongók miről beszélgetnek, mit vizsgál, mit néz olyan szempontból, hogy igazságot úgyse fogunk tudni tenni, mert vannak a nagy rajongók, vannak, akik lehet, hogy olvasták a könyvet, láttak filmeket, és azt mondják, hogy szuper, de mondjuk az életükben úgy nincs ott már a továbbiakban ez a világ.
Igen, az nagyon fontos, hogy egyébként kutatóként sosem próbálunk meg igazságot tenni, se értékítéletet mondani, hanem tényleg az alapvető feladatom az, hogy minél összetettebben, minél többféle szempontból próbáljam bemutatni azt a fajta diskurzust, azt a fajta beszélgetési módot, azokat az érvelési stratégiákat, amikkel ott lehet találkozni. Többször elő szokott kerülni, akár így a rajongói közösségen belül, az például a szexuális óvatartozás, ami vitás területnek számít, mert hogy Rowling egyébként explicit módon nem írt ilyen karaktereket az univerzumban, de mondjuk utána azért itt Dumbledore szexualitásával kapcsolatban azért kijelentette, hogy ő mondjuk egyetemen homoszexuális karakter.
Megtegyük hozzá, bocsánat, hogy az írónő ugye később nyilatkozott egy-két dolgot, hogy ő milyen érzéseket, külsőségeket, bármit társít egy karakterhez, mert ugye ezek a könyvben nincsenek leírva.
Igen.
Ez
az egész problémakör egyébként ahhoz kapcsolódok, amit ugye a populáris kultúrában kánonnak nevezünk, ami kicsit más, mint így hagyományosan az irodalmi kánon, ahol ugye egyetemen esztétikai tényezőkön van a hangsúly. Itt ugye a kánon az, amit a készítők, a hivatalos tartalom elé állítók, szerző, ők producerek úgymond érvényesnek könyvelnek el az univerzumra vonatkozóan, és ebben is a rajongók között van egy ilyen állandó konfliktus azzal kapcsolatban, hogy oké, most akkor csak az számít, ami egyébként magukban a könyvekben, mint az legautentikusabb média szövegekben le van írva, vagy ugye még esetleg hozzáveszük a filmeket, és akkor mondjuk mennyiben tekintsük érvényesnek azokat, amit egyébként a mondjuk a szerző utólag nyilatkozik, úgyhogy ezek is nagyon érdekes kérdések, hogy ki hogyan gondolkozik az univerzumra. Alapvetően kétféle, hát ezt sem szeretem annyira szétválasztani, hogy kétféle típusú rajongót különböztettünk meg, mert egyébként egy rajongóban többféle jegy is tetten érhető lehet. Vannak azok, akik mégis azt mondják, hogy inkább az univerzumnak, az eredeti kánonnak, a Harry Potter kánonnak a megőrzésére koncentrálnak, mondjuk ők azok, akik nagyon sok Harry Potteres ajándéktárgyat vásárolnak maguknak, mondjuk megvannak nekik a könyvek, különböző kiadásokban, különböző borítókkal.
Vagy farsankor beöltöznek valamelyik szereplőnek?
Az is lehet, bár az már kicsit a másik típusúba is nyúlik, amit mindjárt elmondok, vagy mondjuk ez a kiállításra elmennek, meg az ilyen tematikus Harry Potteres parkokba, Harry Potter stúdióba London mellett, és a másik meg az, amelyik inkább az univerzumnak a valamilyen módon történő átalakítására törekszik, mert hogy a rajongók bár nyilván szeretik az Harry Pottert, azért sosem teljesen elégedettek, és ez egy nagyon fontos szempontja is szerintem a rajongói létnek, hogy téves azt hinni, hogy aki rajongó, az akkor feltétlenül elvakultan szereti azt a világot, hanem képes kritikai attitűddel is viszonyulni hozzá, és akkor mondjuk akár az ilyen úgynevezett rajongóírásokban, a fanfictionökben, vagy saját rajongói rajzaikban, akkor mondjuk ezeknek a hiányosságoknak az újraírására törekszik.
Ez nem lehet, hogy egy kicsit azért is van, mert mi nem abban a világban élünk, mi is. Rengeteg olyan személy van, ugye, aki, hogy visszatérjek a kezdetekhez, ugye Harry Potter kap egy levelet. Amikor ő meghívást kap a Roxfordba, a varázsló világba, a varázslók iskolájába, és én nagyon sokszor látom azt a mai napig, hogy a felnőtt emberek 30-40 évesen itt még mindig várják ezt a levelet, mert ez egy ilyen kitalált történet, de hogy mégis egy ilyen kis rajongást tud mutatni, hogy mi is szeretnénk ebbe a világba elutazni, megélni ezeket a pillanatokat. Persze az olvasás által ezt megtehetjük. Szóval nem tudom, hogy nincs itt az emberben egy kicsit az, hogy de kár, hogy én nem vagyok ott, hogy én ebbe a világban nem kalandozhatok.
De ez egyértelműen benne van, és a mai napig ez nagyon sokszor előkerülő mondat így a közösségeken belül, hogy én még mindig várom a Roxvati levelemet, és ezt egyébként ezt így próbálják, akár itt a magyar rajongói közösség, a Harry Potter Hungary is a maguk módján megvalósítani. Például, mikor voltak ilyen offline eseményeik, szoktak lenni éves találkozók, meg mozinapok, akkor azt hiszem a mozinapok egyikén lehetett előre rendelni a résztvevőknek ilyen Roxvati levelet, amit aztán átadtak nekik. Emlékszem, én is kértem, és én például a mai napig nem bontottam föl, mert nem szeretném, hogy az a pecsét
megsérüljön.
Nem tudom, hogy mi van benne, remélhetőleg az, hogy engem is felvettek a Roxfordba.
Hát igen, tényleg így lehet a legjobban kutatni valamit, hogyha az embernek nagyon tetszik az a téma. Miért kezdett el ezzel foglalkozni egyébként? Miért fontos, hogy mi, akik most ugye nem egy magyar könyvről beszélünk, hanem egy angol könyvről, de mégis foglalkozzunk ezzel a témával?
Ugye ez egy nagyon egyszerű válasz, hogy attól még, hogy valami nem helyi, attól még ugye ugyanúgy itt a globális médiatérnek köszönhetően azért eljut a magyar közönséghez is. Nyilván ez egyébként egy ilyen erőteljes személyes kapcsolódás a részemre, amit nem is szoktam titkolni, hogy én gyerekkoromtól kezdve nagyon, nagyon szerettem a Harry Potter univerzumot. Gyakorlatilag együtt nőttem fel a regényekkel, a szereplőkkel. Talán pont 11 éves voltam, amikor megkaptam az első regényt, és hát abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy észrevettem a kommunikációs médiatudomány szakon, amire jártam, hogy egyébként amikkel ott foglalkozunk, azok nem állnak távol azoktól a témáktól, amik engem érdekelnek, a különböző szubkultúrák, a rajongói kultúráknak a vizsgálata, és itt lehetőségem adódott arra, hogy ezt a kettőt összekapcsoljam. Nyilván azért, mikor valaki tudományosan foglalkozik a témával, így kicsit így háttérbe kell szorítani ezt a rajongást. Igen, az ilyen szubjektív szempontokat, de hogy nagyon sok olyan dolgot meg lehet látni ezáltal, az identitás által, amit egyébként kívülről jövő kutató nem tudna átlátni.
Beszéltünk arról, hogy mondjuk a rajongóknak is két különböző típusát meg lehet határozni, meg lehet, hogy itt sokkal tágabb a spektrum, hogy mondjuk valaki hogyan viselkedik. Mi is azt hiszem a szerkesztővel, Kovács Bernadettel mondhatjuk valamilyen szempontból rajongónak magunkat, mert van, amikor a hétköznapokban is csak beszélgettünk róla, vagy megemlítjük, hogy na, újra kezdtük olvasni a könyvet, mert hogy ugye nagyon sokan vannak, akik 10-20 évvel ezelőtt olvasták, és mégis szeretnének egy kicsit visszaemlékezni az apró részletekre is. Aztán itt van egy következő generáció, aki még csak most veszi először kezébe a könyvet.
Igen, igen, ez is nagyon fontos, hogy nagyon sok olyan rajongó van már így a magyar közösségen belül is, aki hát annak idején még gyerekként szerette meg, és most már mondjuk az ő gyerekeivel együtt olvassa a könyveket, vagy nézi a filmeket, és az is nagyon érdekes kérdés, hogy akik meg tényleg most egészen fiatal gyermekek, nekik meg már lehet, hogy majd ez az új sorozat lesz az a Harry Potter, ami mondjuk annak idején nekünk volt.
Meglátjuk, majd kíváncsian várjuk, de azt azért elmondhatjuk, hogy tényleg legalább 30 éve ez az izgalmas világ, és ez az egész Harry Potter univerzum azért itt van közöttünk, itt van a mindennapjainkban. Nagyon szépen köszönöm dr. Torbó Anna Mária, a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Karának adjunktusa volt a vendégem itt a szombat reggelben.
Én is nagyon szépen köszönöm.
Szombat reggel. A Kossuth Rádió hétvégi információs magazinja.
Jó reggelt kívánok a most csatlakozó hallgatóknak is, 8 óra van, ez itt a Szombat reggel. Ezen a hétvégén tartják a 21. Pomázi Lovas Majálist és Gyermeknapot. 8:45 után telefonon kapcsolunk a helyszínre. Most azonban krónika következik, a stúdióban Beslin Bettina.
Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Bieska Dániel nevében is. Létrejött a megállapodás Brüsszelben, összesen 6000 milliárd forint uniós forrás szabadít fel az EU Magyarország számára, jelentette be a miniszterelnök azután, hogy az Európai Bizottság elnökével tárgyalt. Magyar Péter hangsúlyozta, eddig a korrupció miatt tartották vissza a Magyarországnak járó sok ezer milliárd forintot, az új kormánynak azonban néhány hét alatt sikerült egyességet kötnie. Hozzátette, a feloldott forrásokat egyebek mellett a gazdasági növekedésre, versenyképességre, kis- és középvállalatok támogatására és munkahelyteremtés ösztönzésére fordítják. Ezek mellett a lakhatási támogatásra, a stabil költségvetésre és a korrupció ellenes harcra is jut pénz. A Fidesz elnöke felszólította Magyar Pétert, hogy azonnal hozza nyilvánosságra az Európai Bizottság elnökével kötött paktum részleteit. Orbán Viktor közösségi oldalán azt kérdezte, hogy a miniszterelnök mit adott el a magyar érdekekből Brüsszelnek. Magyar Péter közösségi oldalán válaszolt. A kormányfő úgy fogalmazott, a 6000 milliárd forint értékű uniós forrás az a hozatalának egyetlen ára volt, ez pedig az orbáni korrupció folytatásának megszüntetése, amit örömmel teljesítettek. Magyarországnak prioritás, hogy visszatérjen a Horizon programba, jelentette ki Tanács Zoltán az Unió kutatásért és innovációért felelős minisztereinek tanácskozásán. A magyar tudományos és technológiai miniszter közölte, a következő uniós költségvetési ciklusban lényegesen több forrás jut tudományra és kutatásra, Magyarország pedig ebből a keretből a lehető legnagyobb részt szeretne megszerezni. Partnerséget ajánlott a Tisza kormánynak a főpolgármester. Karácsony Gergely a fővárosi közgyűlésben napirendelőtti felszólalásában azt mondta, szeretnének együttműködni az új kabinettel az ország talpraállításában. Hangsúlyozta, az új kormánytól azt kérik, hogy a Budapest és az önkormányzatiságra vonatkozó programját a fővárossal közösen hajtsa végre. A szolidaritási adó mérséklésére kéri 10 megyei jogúváros polgármestere a miniszterelnököt. Mások mellett a szegedi, a győri, a szolnoki és a hódmezővásárhelyi városvezetők hangsúlyozták, hogy a feladataikhoz igazodó finanszírozást szeretnének a közszolgáltatások működtetéséhez, ehhez pedig az elvonások felülvizsgálatára van szükség. Az állami számvevőszék korábbi jelentései alapján tavaly április óta két szálon hűtlenkezelés és pénzmosás gyanúja miatt folyik a nyomozás a Magyar Nemzeti Bank ügyében, jelentette be a Nemzeti Nyomozóiroda igazgatója. Jenei Áron elmondta, hogy az eljárásban a hatóságok eddig csak nem 92 milliárd forint értékben foglaltak le készpénzt és értékpapírokat. Felkészültek a budapesti BL-döntő biztonságos lebonyolítására a hatóságok. A rendőrség a Puskás Aréna és a szurkolói zónák közelében ma reggel több utat is lezárt. Az országos mentőszolgálat az arénánál 35, míg a szurkolói zónákban 27 mentőegységgel ügyel a szurkolók biztonságára. A NAV a reptéri ellenőrzések gördülékenységét és az illegális árusok távoltartását segíti. Gyermeknapi programokkal és sűrített járatokkal várja a családokat holnap a Széchenyi-hegyi gyermekvasút. A Hűvösföldi vasútállomáson az érdeklődők hajtányozhatnak, kipróbálhatnak egy vonatszimulátort, illetve egy kerékpárral működő terepasztalt is. Emellett számos műsorral, arcfestéssel és ugrálóvárral készülnek a szervezők 10 és 17 óra közt. Több európai országban is szokatlanul meleg van májushoz képest. Olaszország több nagyvárosában hőségriasztást adtak ki a hatóságok. Franciaországban és Spanyolországban is volt, ahol csak nem 40 fokot mértek. Portugáliában pedig már most bozott tüzek veszélyre figyelmeztetnek a szakemberek. Itthon kezdetben marad a napos nyári idő, majd kora estétől északnyugat felől záporok, zivatarok alakulnak ki. A szél átmenetileg viharossá fokozódhat. A hőmérséklet napközben általában 26-31, késő este 16-24 fok között alakul, északkeleten azonban néhány fokkal hűvösebb is lehet.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Ma rendezik a bajnokok ligája döntőjét Budapesten. Távozik a Győr labdarúgó csapatának vezetőedzője Borbély Balázs. Veszprémi előnye a férfi kézilabda bajnokság döntőjében. Jó reggelt kívánok, Mudrica Istvánt hallják.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Mikel Arteta és Luis Enrique is szeretne történelmet írni csapatával. Ezt hangsúlyozta az Arsenal és a Paris Saint-Germain vezetőedzője is a mai labdarúgó bajnokok ligája döntő előtt, amelyet a budapesti Puskás arénában rendeznek. Az angol csapat első BL trófeáját szerezné meg, míg a francia együttes címet védene a legragosabb európai kupasorozatban. Ousmane Dembélé a Paris Saint-Germain aranylabdás támadója az elmúlt egy hónapban egy meccset sem játszott végig, viszont a tegnapi sajtótájékoztatón elmondta, hogy felépült kisebb sérüléséből.
Jól érzem magam. Nem tartottam attól, hogy ki kell hagynom a döntőt, azért mert az utóbbi időben kevesebbet játszottam. Volt 10-15 napom, hogy rendbe jöjjek a fináléra. Kemény szezonunk van, alig volt időnk pihenni. De a vezetőedzőnk és a szakmai stáb kiváló munkát végzett. Nekik köszönhetően újra itt vagyunk a BL döntőben. 100%-osnak érzem magam, ahogyan a csapat is készen áll. Nyugodtak vagyunk és magabiztosak. Reméljük, hogy jól alakul majd számunkra a meccs.
Amíg a Paris Saint-Germain egy az Arsenal 20 év után jutott be ismét a bajnokok ligája döntőjébe, a friss angol bajnok norvég csapatkapitánya Martin Ødegaard így nyilatkozott a mai döntő előtt.
Tisztában vagyunk a képességeinkkel, megmutattuk, hogy mire vagyunk képesek. Megnyertük a Premier League-et, ami minden bizonnyal a világ legkeményebb bajnoksága. Ez nagy önbizalmat ad nekünk. Egy nagyon jó csapattal küzdünk majd meg, tele kiváló játékosokkal, de bízunk magunkban, a játék stílusunkban. Csak saját magunkra összpontosítunk, nagy meccs vár ránk, de készen állunk.
Egy hajszállal a Paris Saint-Germain-t tartja esélyesebbnek a mai BL döntőben. Priskin Tamás. A 63-szoros magyar válogatott támadó izgalmas találkozót vár a Puskás arénában.
Magyarországon egy sporttörténelmi dolog, és tényleg óriási sportdiplomáciai siker az, hogy a Bajnokok Ligája Magyarországon lehet. Nyilván tudjuk, hogy a Bajnokok Ligája labdarúgásban a legrangosabb kupasorozat, és tényleg az, hogy ennek Budapest adhat otthont, én azt mondom, hogy ez egy óriási dolog. Látva ugye két nagyszerű csapat fogja játszani majd a döntőt, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy nagyon jó mérkőzést fognak játszani. Abban is biztos vagyok, hogy ez egy óriási dolog lesz, nem csak hazánknak, hanem a magyar embereknek is, és nyilván az ide látogató szurkolóknak is. Láthattuk, hogy a Paris Saint-Germain nagyszerű csapat, és nem véletlenül nyerték meg ugye legutóbb is a Bajnokok Ligáját. Tehát tényleg egy nagyon, nagyon jó működő csapatról beszélünk, egy nagyszerű edzővel, viszont ott van az Arsenal, és emellett még azt is láthatjuk, hogy az Arsenal pontrugásoknak az egyik királya, tehát nagyon-nagyon kevés gólt kapnak, nagyon jól működik a csapat, és tényleg bármilyen pontrugásos dologgal el tudnak dönteni egy mérkőzést. Úgyhogy ez nagyon érdekes lesz, mert tényleg egy támadó csapat játszik egy olyan csapat ellen, aki mondjuk kevés gólt kap, úgyhogy én kíváncsian várom. Nyilván az Arsenalnak ez egy óriási lehetőség még amellett is, hogy ugye megnyerte a Premier League-et, amit szintén azt mondom, hogy egy óriási dolog. Nyilván emellett ugye a Paris Saint-Germain is bajnoka lett hazájának, úgyhogy én azt mondom, hogy nagyon kielezett mérkőzés lesz. Én is kíváncsian várom, hogy miként alakul. Hogyha nagyon tippelnem kéne és választanom kéne, akkor lehet, hogy azt mondanám, hogy 51% Paris Saint-Germain és 49% Arsenal. Egy picit a Párizs felé húzom. Nem is azt mondom, hogy a szívem, hanem inkább a tippelésem, de ugye említettem, nagyon kielezett mérkőzés lesz, ugyanis kíváncsian várom.
A Paris Saint-Germain Arsenal labdarúgó bajnokok ligája döntőt ma 18 órától rendezik majd a Puskás arénában. Közel áll a Ferencváros kispadjához Borbé Balázs, aki két hete még az Etóval lett bajnok a labdarúgó NB1-ben. A felvidéki szakember már felbontotta győri szerződését, menedzsere Paunok Péter szerint pedig javában zajlanak a tárgyalások az FTC-vel.
Balázs miután megnyerte a Győrön a bajnokságot, elég komoly érdeklődés mutatkozott iránta szakmán belül, amit egyébként nem is csodálok, hiszen objektív tények alapján is Kelet-Közép-Európa egyik legtehetségesebb fiatal edzőjéről beszélünk. A Ferencváros érdeklődése volt az, ami véleményem szerint szakmailag egy olyan lehetőséggel kecsegtetett Balázs számára, amit érdemes volt megfontolni, és Balázs élt a szerződés adta lehetőségekkel, és felmondta a szerződését a Győri Etó csapatával.
Nemzeti Sport Krónika.
A Veszprém került előnybe a férfi kézilabda NB1 döntőjében, miután tegnap 38-36-ra legyőzte a Szegedet. A címvédő ezzel megtette az első lépést afelé, hogy sorozatban negyedszer nyerje meg a bajnokságot. Az egyik csapat második győzelmét tartó párharc második meccsét kedden rendezik Szegeden. A tegnapi találkozó legeredményesebb játékosa Hugo Deska volt, 14 góllal most őt hallják.
Nagyon támadó jellegű, őrült meccs volt, rengeteg góllal. Szélső vagyok, úgyhogy jó helyzetkialakítás és labdákra van szükségem, hogy sok gólt lőjek. Ez ma megvolt, a csapattársaim adták, én meg belövöldöztem őket. Az elején néhány gól az megadta a ritmust, felforrósított, és ebben a környezetben ezt végig tudtam vinni. A heteseket pedig precízen tudtam belőni. Mi ment át a fejeden, amikor az utolsó heteshez odat sétáltál, ami döntő lehet. Volt már néhány fontos heteset ebben a szezonban, de ez ma sokat jelentett. Az utolsó 2-3, amit elhibáztam a szezonban, az jó ötlet volt, csak rosszul sikerült kivitelezni, úgyhogy most arra koncentráltam, hogy precíz legyen a kivitelezés. A jó döntésemben bíztam.
Most pedig hallgassuk meg a Szeged játékosát, Fazekas Mátét. Az irányítót Vera Emese kérdezte a vereség okairól.
Úgy gondolom, hogy a mai meccsben bármi benne volt. Az első fél időben csináltak egy 6 gólos előnyt, és ezáltal mi nekünk nehéz volt visszakapaszkodnunk, de sikerült. Azt hiszem a fél időre 2-3-ra, és a második fél időt nagyon jól kezdtük. Tanulság az, hogy egy ilyen csapat ellen ennyi technikai hibát nem szabad vételni, mert úgy gondolom, hogy ezt becsételte meg most a sorsunkat. Viszont nem szabad csalogoknak lennünk, mivel jövő héten kedden már a hazai pályán fogadjuk a Veszprémet, és egy nagyon fontos mérkőzés lesz, és mindenféleképpen otthon meg szeretnénk nyerni a meccset.
Mit gondolsz, hogy ott az elején, az első 15 percben miért alakult ki az a 6 gólos Veszprémi előny? Az ő dicséretük az elsősorban, vagy inkább a ti kritikátok?
Hát valamilyen szinten az ő dicséretük is, viszont a mi hibáinkból éltek. Én úgy gondolom, kaptunk üres kapus gólokat, szóval ezt pecsételte meg a sorsunkat.
Nagyon paprikás volt a hangulat, azért ezt a pikás hozzáállást a Veszprém-Szeged meccseken megszoktuk. Ti éreztétek a pályán, hogy egy picit ez talán erőteljesebb, mint szokott?
Ezért kézrabdázunk, hogy ilyen szurkolók előtt játszassunk, ilyen teltház előtt. Persze ad egy motivációt, és mindenki ilyenkor szeretné megmutatni a legjobbját. Szóval tényleg ez egy hatalmas löketet ad. Én őszintén nem nagyon szeretek telt hazudat játszani.
Szóval ez a terv, hogy még visszagyertek ide egyszer Veszprémbe.
Igen, mindenféleképpen, hogy elhordítsak a trófát.
Ma megkezdődnek a férfi kézilabda Európa Liga 4-es döntőjének küzdelmei Hamburgban. Imre Bence együttes a német Kiel a francia Montpellier-vel játszik, míg a másik ágon két német csapat, a Flensburg és a Melsungen csap majd össze. A két kapus Bartucz László és Palasics Kristóf mellett a Melsungen együttesét erősíti. Sipos Adrián is. A beállót Jó András hívta fel telefonon.
Sokkal jobb idényük van nekik idén. Továbbra is, ahogy eddig is felkészültünk minden mérkőzésre, hogy még jobban használjuk ki a helyzeteinket, és még jobban tegyük azt, amit az edző kért tőlünk, szóval folytatni azokat a jó dolgokat, amiket csináltunk, és abból több mindent csinálni, úgyhogy felkészültük azt mondom mindenre, az ő erősségeikre, itt kérdés lesz szerintem, hogy a napi formák az milyen lesz.
A csapat útja Hamburgig eléggé hullámzó volt, különösen a Freddy Ricci elleni párharcban. Mit mutatott meg a Melsungen karakteréről az, hogy onnan visszatudtatok jönni?
Igen, elég kevesen beszélnek róla, és nem is mondogatják, vagy nem is érdekli már nagyon az embereket. Nekünk már a tavalyi szezonban nagyon sok sérültünk volt a klubnál, és ez a dolog, ez most már több mint egy éve folyamatosan folytatódik, szóval a jelen állásban is vannak sérült játékosaink, akik abszolút nem tudnak velünk tartani, akik lehetnének akár alapemberek is a csapatban, vagy akár alapemberek, plusz a játékosokból is, akik játszanak, azoknak is vannak olyan sérüléseik, amik ilyen idézőjelben úgy mondják, hogy össze vannak drótozva, és ugye ez a probléma, ez fennáll, és így elég nehéz ezt folytatni, de félretéve én úgy gondolom, hogy igen, voltak ingadozó játékaink, főleg a Federi fiában, de a legfontosabb, hogy a csapat a karakterét megmutatta, és a második meccsen egy olyan játékot hozott elő, kellett ahhoz, hogy sikeresen tovább tudjuk menni, és tényleg megmutattuk, hogy sokkal több van bennünk, és sokkal jobban tudunk játszani, de ez az évet nagyon hullámzó számunkra.
Új országos csúcsot futott Kozák Luca 100 méter gáton az úgynevezett Kontinentáltúl golcsorozat lengyelországi állomásán. A 29 éves Pinter 12,66 másodperc alatt teljesítette a távot, amellyel meg is nyerte a versenyt. Jannik Sinner után a 24-szeres Grand Slam győztes Novák Djokovic számára is váratlanul hamar véget ért a francia nyílt teniszbajnokság. A szerb klasszis tegnap 5 játszmában kikapott a legjobb 32 között a 19 éves João Fonsecától. Most a brazil játékost hallják.
Már pályára lépni is elképesztő megtiszteltetés volt Djokovic ellen. Próbáltam a mérkőzés minden pillanatát kielvezni. Talán ezért is sikerült fordítanom és végül legyőznöm, mert egy pillanatig sem éreztem magamon nyomást. Ennek ellenére a meccs végére szerintem jobban elfáradtam, mint ő. A hőséghez is alkalmazkodnom kellett, de amint megszoktam a körülményeket, onnantól nagyon jól ment a játék. Örülök, hogy megadatott nekem egy ilyen élmény, és rendkívül büszke vagyok erre az eredményre.
Szintén a Roland Garroson férfi párosban is kiesett Marozsán Fábián, Stolár Fanni viszont magabiztos sikerrel kezdett regyes párosban. Marozsán és az olasz Bellucci páros egy finn-brit kettőstől kapott ki 2 játszmában, vegyes párosban viszont Stolár Fanni és az amerikai Christian Harrison bejutott a legjobb 16 közé. A magyar-amerikai kettős egy tájvani-brazil párost győzött le 2 szetben. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
Műsorajánlat.
Vasárnapi újság.
Lex Orbán vagy indokolt intézményi korlát. A Tisza kormány alkotmánymódosítási javaslata szerint nem választható meg miniszterelnöknek az, aki 8 évig már betöltötte a tisztséget. De mit mond a jogtudós? Gazdasági várakozások a hitelminősítések mentén, és magyarországi GDP növekedés a kifosztottnak titulált államkassza tükrében. Jönnek-e az EU-s pénzek, és tolják-e felfelé az életszínvonalat? Közgazdászt kérdezünk. És átvehetik-e a nyomozóhatóság, az ügyészség és a bíróság szerepét a most felállított parlamenti vizsgálóbizottságok? Vajon mi a cél, és milyen megfontolás áll e mögött?
Vasárnapi újság. Közéleti magazin vasárnap reggel 6 órától és válogatás este 7 óra után a Kossuth Rádióban. A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából Teleki Pál és Aponyi Albert küzdelme egy igazságosabb békéért.
A cél, hogy valós ismereteink legyenek az egész országról. Csak az ész és a tudomány eszközeivel tudunk majd érvelni.
A legendás etnográfiai térkép születésének története.
Talán az ön térképe jobb belátásra téríti őket.
Carte Rouge, vörös térkép. Június 4-én 19 órakor az M5 műsorán.
Szombat reggel. A műsorvezető Deák Dóra.
Ha itt maradnál, nem indulnék még én sem. Ha nem indulnál, nem lenne érkezésem. Hová is mennék, hová is lennék egyedül én. Nélküled nem kell útlevél. Az otthonod volt, ahol bejártunk. Minden százezerszer már. Apánkat kértük, hogy vegyem fel most az egyszer, mert magasról más lesz a táj. Az otthon itt van, ha jössz mellettem, még ha nem is nézel rám. Tudod, már régen észrevettem, hogy szemedben én hazáig látok simán, ellátok simán. Az otthon ott lesz, ahol megállunk. Ki régen felvett, rég nincs már. Magunkban súgjuk, csak tegyél le, mert ma végre megtaláltuk. Más lett a táj. Egy szívre szalad, sok kis ér, sok szület hajt egy cseppi vér. S a messze lenni, ha ráig elmész ennyivel, ha menni kell, de mégsem tévedünk. Haza jár minden emlék, haza száll. Haza vág minden dezol, haza száll. Haza jár minden emlék, haza száll. Szület hajt egy cseppi vér, s ha messze lennél, oh, elég lesz mindig négy liter, hazáig elmész ennyivel, ha menni kell, de most jönnöd kell, haza értünk itt el.
Óra 21 perc van, jó reggelt kívánok! Bár holnap van gyermeknap, de a pomázi Magyarvár területén már ma izgalmas programokkal várják az érdeklődőket, ugyanis 21. alkalommal rendezik meg a pomázi lovas majálist. A vonalban köszöntöm Herpai Sándort, a Magyarvár Alapítvány létrehozóját. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
A Magyarvár egy kulturális és hagyományőrző központ. Irodalmi estektől a néptánc táboron át nagyon-nagyon sok témával foglalkoznak. Ma a lovak és lovasok kerülnek a középpontba. Mi mindennek lehetnek szemtanúi az odalátogatók?
Hát, amit amatőr lovastanyák versenyeként el lehet képzelni, ott minden lesz. De nem csak ma, egyébként holnap is lesznek lovasprogramok. Kezdjük a hölgyek kedvencével, a ló szépségversennyel. Ide fölhozzák egészen Miskolctól kezdve a Balaton felvidékig sokan érkeznek, hogy megmutassák a csikójukat, vagy épp a legszebb kancát, vagy mint. De gyorsulási, gyorsasági versenyek is lesznek, 77 méteres gyorsulási, 777 méteres terep vágta, és a pomázi derbi 7777 méteres terep váltó vágta, ami nagyon egyedi, ilyen talán egész Európában nincs. Mellette sok ügyességi versenyvetélkedő látványos bemutatókkal, tehát a lóé ma is, holnap is a főszerep, de holnap már a gyerekek is társulnak a gyereknap miatt.
Hamarosan beszélünk erről a programról is, de megkérném, hogy így kora reggel, amikor már szépen süt a nap és kedvemes idő van kint a szabadban, egy kicsit árulja el a hallgatóknak, hogy milyen is a Magyarvár udvara, hiszen ott azért egy hatalmas terület van, ahol rengeteg lóval is lehet találkozni, ugye itt a versenyeket, ahogy megtartják, és közben csodálatos környezetben tudunk lenni.
Hát a pilisi tájat hosszan azt gondolom nem is kell magyarázni, mi itt vagyunk a Pilis csodálatos pomáz szélén, és a jóisten nem tudna szebb díszletet festeni, azt gondolom, mint amit mi itt kaptunk, és egy 25 hektáros területen a Majdán fennsíkon található ez a Magyarvár tábor, és hát sok-sok ló, sok-sok ember, árusok, és különböző bemutató helyek vannak a területünkön. A szárazság nem kedvezett nekünk, ugye mi egy fennsíkon vagyunk, de hál' Istennek még zöld a fű, még a levelek fent vannak. Tehát, hogy mondjam, egy egyszerű kirándulásnak is föl lehet fogni az idejövetelt, de hál' Istennek ennél sokkal több.
Sándor mellett ott van a helyszínen Németi Zoltán, a Magyar Lovasi Jász Akadémia Egyesület vezetője, őt is köszöntöm most itt a telefonvonal végén. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Milyen versenyszámokban mérhetik összetudásukat a bátor jelentkezők? Hát rengeteg programmal készültek a lovas sport iránt érdeklődők számára, és a nagyon egyszerű civil emberek számára is.
A vendégeink fognak versenyezni elsődlegesen, és ők lovasi jász versenyen vehetnek részt, és ott köztük olyanok, akik már haladók is indulhatnak, azok vágta jármódba, vagy pedig lépésbe lőhetnek, akik pedig kezdőkek. lesz egy IASZ verseny is, azok is a látogatóknak, különböző fokozatban, akiknek haladók és kezdők, meg külön a gyerekeknek is fogunk tartani, hogy ezt a sportot jobban megismerjék, megkedveljék, és valahol lehetőleg nálunk elkezdenek ijászkodni.
Igen, hiszen ott van egy kiépített pálya, tanpálya, ahol azért rendszeresen gyakorolhatnak a lelkes rajongók.
Igen, hát itt fönn a Magyar Vár területén van egy nemzetközileg elismert lovasijász pálya, és itt volt 2018-ban eddig a világ legnagyobb lovasijász versenye. 4 napig folyt, és volt 138 versenyző, volt több mint 90 ló, és nagy örömmel elmondhatom, hogy nagy magyar siker született mind ifjúságiba, és mind felnőtt kategóriába. Mi magyarok, mi lettünk az elsők,
és olyan
körülmények között, köszönjük szépen, és olyan körülmények között, hogy a bírók, azok mind külföldiek voltak, hogy még véletlenül sem essen árnyék ránk. A lovasijászat maga az ma már egy sport, nem csak valamikori hagyomány újraélesztése, és van neki egy világszervezete, a Lovasijász Világszövetség, aki előír különböző kategóriába és különböző versenyszámokat, és ennek alapján mérik össze a világon mindenütt a tudásukat a lovasijászok.
Nagyon sok programmal készültek, például Ruszák Mátyás lovasijász világbajnok előadást fog tartani a lovak funkcionális anatómiájáról, aztán lesz szabadidomítás bemutató, úgyhogy tényleg azért sok területtel megismerkedhetnek a látogatók. A lószépség versenynél annyit emeljünk ki, megkérném, hogy kicsit meséljen arról, hogy milyen kritériumok alapján fogják mondjuk díjazni, vagy kiválasztani a lovakat, mert én például azok közé, a személyek közé tartozom, akik ha látnak egy lovat, akkor én mindegyikre azt mondom, hogy gyönyörű állatok.
Hát a lovakat, ez egy nagyon szubjektív ez a lószépség verseny, de úgy fogjuk őket kategóriákba rakni, hogy lesznek kancák, lesz mének, és lesznek kislovak vagy csikók. És ennek a zsűrinek a vezetője pedig Ternovszky Béla filmrendező lesz, aki a Macskafogót is rendezte.
Mert hogy ő is gyakran oda jár lovagolni önökhöz.
Igen, igen, azért, mert ő neki van két lova itt nálunk, és állandóan itt ennek a lovas közösségnek a tagja, Béla bácsi, hogy nagyon szép és értékelhető és értékelt ló szépségben mutató lesz.
A lovak mellett azért meg kell, hogy említsük még a további programokat, úgyhogy fordulnék Herpai Sándorhoz. Így gyereknap alkalmával persze szerintem csodálatos az, hogy gyerekként ott lehetünk a lovak között, de milyen programokkal készülnek a gyerekeknek?
Hát folyamatos kézműves foglalkozások, 4-5 féle kézműves foglalkozás lehetséges. Ezen kívül bűvész bemutató, bábszínház, vitézképző, csatajátékok, középkori fegyversimogatás és azok kipróbálása természetesen védett körülmények között. És hát ja, a gyerektáncházban, este még gyerektáncházban is várjuk, és a lovasmajális szombatesti záró rendezvénye a Lóbál, ami egy olyan táncház, amikor mindenféle lovas játékok vannak a szünetben. Tehát a